Hajtsuk meg a fejünket csak egy pillanatra imára. Kegyelmes mennyei atyánk, ez valóban egy előjog, hogy közeledhetünk hozzád, a mi Istenünkhöz és megváltónkhoz. Hallva ezt a csodálatos éneket, mi nagy vagy Te! Ez megremegtet bennünket, mert tudjuk, hogy Te nagy vagy, és imádkozunk, hogy a Te nagyságod nyilvánuljon meg számunkra újból ezen a délutánon, amint mi beszélünk. És ez nekem jutott osztályrészül sok év óta először, hogy megpróbáljak visszamenni az élet múltjába. És imádkozom, hogy Te adjál nekem erőt, és azt, ami nekem szükséges, hogy legyen, Uram, ebben az órában. És legyen az én összes hibám az életemben csupán lépcsőfokok mások számára, amelyeket közelebb hozná hozzád. Add meg, Urunk, lássák a bűnösök a lábnyomokat az idő homokján, és legyenek ők Te hozzád vezetve. Ezeket a dolgokat mi az Úr Jézus nevében kérjük. Ámen. Leülhettek. Boldogan. Rendben van, Uram. Köszönöm. Amint ez a szent ember, Glover testvér, akit én már néhány éve ismerek, megvolt az előjogom, hogy vele lehettem egy kis időre a tegnap este folyamán, és ő elmondta nekem, hogy egy kis időre félrevonult pihenni. És most 75 évesen visszatér az Úr szolgálatába. Én félig sem vagyok olyan fáradt, mint akkor, mielőtt azt meghallottam. Azt gondoltam, hogy fáradt vagyok, de én nem hiszem, hogy az vagyok. Ő épp ide helyezett nekem néhány zsebkendőt a borítékokban, és így tovább, ahol azok benne vannak már leragasztva. Most bárki közületek a rádióadásban, vagy itt, aki kíván egyet ezekből a zsebkendőkből, és akarnátok, az Angelus templom állandóan küldi azokat ki, minden időben. Írhattok egyenesen ide az Angelus templomba, és ők imádkozni fognak felette, mert én biztosítalak benneteket, hogy ez az írás, ez Istennek az ígérete. És ha az lenne, hogy ti engem akartok, hogy imádkozzak egyfele számotokra, nos, én boldogan meg fogom azt tenni. Így csupán írjatok nekem a postahivatal 325, 325-ös fiókjába, Jeffersonville, betűzve J-E-F-F-E-R-S-O-N-V-I-L-L-E, Jeffersonville, Indiana. Vagy ha nem jut eszetekbe a postafiók, csak írjátok, Jeffersonville. Ez egy kisváros, körülbelül 35 ezres népességgel, mindenki ismer engem ott, és így mi boldogan imádkoznánk a zsebkendő felett, és elküldenénk azt nektek. És most nekünk nagy sikerünk volt, amikor ezt tettük, mert ti fogtok kapni azzal egy kis méretű levelet, hogy emberek az egész világon imádkoznak minden reggel, 9 órakor, és 12 órakor, és 3 órakor. És elképzelhetitek, hogy körben a világ háta mögött, hogy mikor kell nekik felkelni éjszaka, hogy megtegyék ezt az imát. Tehát, ha mindezek a tízezrek és sok ezrek küldik imájukat Istenhez ugyanabban az időben, ezért a szolgálatért, a ti betegségeidekért, akkor Isten egyszerűen nem fordulhat el. És így most mi, amint mondom, nekünk nincs semmilyen programunk, mi nem akarunk egy fillér pénzt sem, mi csupán, ha tudunk segíteni nektek, akkor ez az, amiért itt vagyunk. És hadd mi, valaki hoz egy másik csomó zsebkendőt, most, ha nektek nincs zsebkendőtök, amit el akarnátok küldeni, hát akkor egyszerűen írjatok mégis. Ha nincs rá szükségetek éppen most, akkor tartsátok meg az apostolok cselekedetében, a Bibliában, a 19. résznél. És az egy kis fehér szalagforma lesz, amely el lesz küldve nektek, és az utasítások, hogy miként valljátok meg először a bűneiteket. És köszönöm. hogy valljátok meg először a bűneideket, soha nem szabad megpróbálnotok bármit kapni Istentől, annélkül, hogy először rendben legyetek Istennel. Látjátok? És azután ti utasítva vagytok ebben, hogy hívjátok be a fele barátotokat és a pásztorotokat, és ha bármi van a szívetekben bárki ellen, akkor először hozzátok azt helyre, és gyertek vissza, és azután imádkozzatok, legyen egy ima összejövetel az otthonotokba, és tűzzétek ezt a zsebkendőt a ti ruhátok alá, azután higgyetek Istenben. És abban a három órában, minden nap, lesznek emberek körbe a világon, akik imádkoznak. Egy lánc körbe a világon. És most ez a tiétek teljesen ingyen, csak küldjetek. És most mi nem fogunk visszaírni nektek, hogy pénzt követeljünk tőletek, vagy hogy elmondjunk nektek néhány programot, ami nekünk van. Akarjuk, hogy támogassátok a programot, de nekünk nincs egy se, hogy ti azt támogassátok. Látjátok? Tehát ti, ez nem azért van, hogy megkapjuk a címeteket, hanem ez csupán könnyebbség és az Úrnak egy szolgálata, amelyet mi megpróbálunk tovább vinni. Most hajtsuk meg a fejünket, és ha rádióadásban vagytok, legyen előttetek a zsebkendőtök, csak tegyétek rá a saját kezeiteket, mi alatt imádkozunk. Kegyelmes Urunk, hozzuk hozzád ezeket a kis csomagokat, talán némelyek egy kis ruházatnak néznek ki egy baba számára, vagy egy kis alsóink, vagy talán egy kis párcipő, vagy valami, egy zsebkendő, amely eljut a betegekhez és a szenvedőkhöz. Urunk, ez a Te igéd szerint van, hogy mi ezt tesszük, mert olvassuk a Cselekedetek könyvében, hogy vettek a Te szolgádnak, Pálnak a testéről zsebkendőket és kötényeket, mert hitték, hogy a Te szellemed volt azon az emberen. És tisztátalan szellemek mentek ki az emberekből, és szenvedések és betegségek hagyták el őket, mert hittek. És most mi felismerjünk, Urunk, hogy mi nem vagyunk Szent Pál, de tudjuk, hogy Te még Jézus maradtál, és imádkozunk, hogy Te tiszteld meg ezeknek az embereknek a hitét. És egyszer az lett mondva, hogy amikor Izrael próbálva Istennek engedelmeskedni, el lett kapva egy csapdában, a tenger előttük, a hegyek mindkét oldalán, és a fáraó serege közeledett. És valaki azt mondta, hogy Isten letekintett a tűzoszlopon keresztül haragos szemekkel, és a tenger megrémült, és visszagördült, és egy ösvényt alkotott Izrael számára, hogy átkeljen az ígéret földjére. Ó, Uram, tekints le újra, amikor ezeket a csomagokat ráhelyezik a beteg testekre, a Te élő igéd megemlékezésében. Ijedjen meg a betegség! Tekints a Te fiad Jézus vérén keresztül, aki meghalt ezért a jóvátételért, és rémüljön meg az ellenség, és távozzon el, hogy ezek az emberek bevonulhassanak az ígéretbe, hogy minden dolog felett, hogy az a Te vágyad, hogy mi virágozzunk egészségben. Add meg, Atyám, mert mi ezt küldjük ezzel a hozzáállással a szívünkben, és ez a mi célunk. Mi ezt Jézus Krisztus nevében küldjük. Amen. Köszönöm, Glover testvér. Köszönöm, Uram. Most, mivel ma este ez az ébredés záró része, én nem tudom, hogy ezt közvetítik-e vagy nem, de szeretném mondani, ha nem, a rádió hallgatóságnak, hogy ez volt az egyik a legnagyszerűbb összejövetel, amely nekem sok-sok éve óta volt. Szolid volt, egészséges, a legkedvesebb, együttműködő összejövetel, amelyen én voltam hosszú idő óta. They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and tens. Köszönöm, Uram. Thank you, sir. Ez nagyon jó. Örülök, hogy hallom ezt. Isten áldjon meg mindnyájatokat. And I certainly have a. És nekem mindig bizonyosan egy meleg hely van a szívemben az Angelus templomért, annak kiállásáért, Jézus Krisztus teljes evangéliumáért. És most ez nekem még személyesebbnek tűnik. Úgy tűnik, hogy miután mindenkivel találkoztam és láttam az ő finom szellemüket, úgy tűnik, mintha én még inkább egy lennék közületek, mint ahogy voltam. Isten áldjon meg benneteket, ez az én imám. És köszönöm szépen. Most ki lett adva, hogy én ma valahogy beszéljek nektek egy ideig az élettörténetemről. Ez egy nehéz dolog számomra. Ez lesz az első alkalom, hogy megpróbálom megközelíteni ez sok év óta. Nem lenne időm belemenni a részletekbe, hanem csak egy részbe. És itt ebben én sok hibát csináltam, sok dolgot tettem, ami helytelen volt. És kívánom, hogy ti a rádióadásban, és ti, akik jelen vagytok, hogy ne vegyétek az én hibáimat botránykőként, hanem lépcsőfokként, hogy közelebb hozzon benneteket az Úr Jézushoz. Azután ma este az imajegyek ki lesznek adva a ma esti gyógyító szolgálatra. Most, amikor mi gyógyító szolgálatról beszélünk, az nem azt jelenti, hogy mi meg fogunk gyógyítani valakit, hanem fogunk imádkozni valakiért. Isten végzi a gyógyítást. Ő csupán nagyon kegyelmes volt hozzám, hogy megválaszolja az imát. És én beszéltem egy híres evangélista menedzserével itt nem olyan régen, és megkérdezték, hogy miért nem imádkozik ez az evangélista a betegekért. És az evangélista visszaválaszolt az összejöveteleim menedzserének, és mondta, ha ez az evangélista hisz az isteni gyógyításban, de ha ő elkezdene imádkozni a betegekért, akkor az megzavarná az ő szolgálatát, mert őt a gyülekezetek támogatják. Sok gyülekezet, és sokan közülük nem hiszik az isteni gyógyításban. Tehát nekem megbecsülésem és tiszteletem van az evangélista iránt, mert ő megtartja az ő helyét, az ő kötelesség helyét. Ő talán tudna, én soha nem foglalhatom el az ő helyét, és kétlem, hogy ő elfoglalhatná az én helyemet. Mindnyájunknak van egy helyünk az Isten országában. Mindnyájan össze vagyunk kapcsolódva, különböző ajándékok, de ugyanaz a szellem. Akarom mondani, különböző megnyilvánulások, de ugyanaz a szellem. És most, ma este a szolgálatok kezdődni fognak. Azt hiszem, hogy azt mondták, hogy a koncert 6:30-kor kezdődik. És most, ha ti kint vagytok a rádióadásban, gyertek be és hallgassátok meg ezt. Ez gyönyörű lesz, mindig az. És aztán elkívánom mondani, hogy az imajegyek közvetlenül ezután a szolgálat után lesznek kiadva. Mihelyt ez a szolgálat el van bocsájtva, ha itt vagytok, és így imajegyet akartok, épp egy pár pillanattal ezelőtt lettem utasítva, fiam, vagy Mercer úr, vagy Gold úr, ők fogják kiadni az imajegyeket. Csak maradjatok a helyeteken. Mihelyt a szolgálat el lett bocsájtva, csak maradjatok a helyeteken, hogy a fiúk lemehessenek a sorok között, és kiadhassák az imajegyeket olyan gyorsan, mennyire csak lehet. Az erkélyen, vagy a földszinten, bárhol az alsó szinten, vagy bárhol vagytok, csak maradjatok a helyeteken, és a fiúk tudni fogják, hogy az imajegyért vagytok itt. És azután ma este imádkozni fogunk a betegekért, és ha az Úr nem változtatja meg a gondolataimat, akkor ma este arról a témáról akarok prédikálni, hogy ha megmutatod nekünk az Atyát, akkor az elég lesz nekünk. Most kívánok olvasni ma délután egy témához, csupán, hogy elkezdjem az élettörténetemet, a zsidó könyvében található a 13. részben. És kezdjük itt azt mondanám, hogy a 12. vers körül. Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki, tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Most ez egy fajta téma. Mert látjátok, ha az egy élettörténet, vagy bármi, ami egy emberi lényre vonatkozik, mi ezt nem dicsőítjük, és különösen nem egy ember múltját, ha az olyan sötét volt, mint az enyém. De gondoltam, ha olvassuk az írást, akkor Isten meg fogja áldani az írást. És az én gondolatom, hogy itt nekünk nincs maradandó városunk, hanem egy eljövendőt keresünk. Most, én tudom, hogy ti nagyon szeretitek Los Angeles-t. Nektek jogotok van ehhez. Ez egy nagy, gyönyörű város, az ő smogjával és bármivel, de mégis ez egy gyönyörű város, ragyogó klíma. De ez a város nem maradhat fenn. Kell, hogy legyen egy vége. Rómában álltam, ahol a nagy császárok és a városok, amelyekről ők azt gondolták, hogy halhatatlannak építik, és le kell ásni 20 lábnyira, hogy egyáltalán annak a romját megtalálják. Ott álltam, ahol a fáraóknak volt a nagy királyságai, és le kellett ásnodok a földbe, hogy megtaláljátok, hogy hol uralkodott a nagy fáraók. Mindannyian szeretünk gondolni a mi városunkra és a mi helyünkre, de emlékezzetek, hogy az nem állhat meg. Amikor kisfiú voltam, el szoktam menni egy nagy gyuhorfához. Az én vidékemen sok kemény fa van, és azután itt voltak nekünk ezek a juharfák, a cukorjuhar, és amit mi kemény juharnak és puha juharnak nevezünk. Ez a nagy, gigantikus fa, ez volt a leggyönyörűbb fa, és amikor én bejöttem a mezőről, szénamunkából és az aratásból, szerettem oda menni ehhez a nagy fához, és leülni alatta is, és felnézni, és láttam annak a nagy, hatalmas ágait lengeni a szélben, nagy, óriási törzs. És azt mondtam, tudjátok, én azt hiszem, hogy ez a fa itt lesz több száz évig. Nem olyan régen megtekintettem az öreg fát, az csak egy rönk. Mert nincs itt nekünk maradandó városunk. Nem, semmi nincs itt a Földön, amelyre ti nézhettek, és maradandó. Kell, hogy legyen egy végük. Minden, ami halandó, annak engednie kell a halhatatlanság előtt. Tehát nem számít, hogy mennyire jól építjük a főútjainkat, milyen ragyogóan készítjük a szerkezeteinket, azok mind el kell menniük. Mert itt semmi nem lehet maradandó. Csak a nem látható az, ami maradandó. Emlékszek a házra, amelyben éltünk. Az egy öreg faház volt, sárral tapasztva. És én meg lehet, hogy sokan nem láttak még egy sárral tapasztott házat. De az teljesen sárral volt betapasztva, és a nagy hatalmas gerendák, melyek az öreg házonban voltak, én azt gondoltam, hogy az a ház több száz évig állni fog. De tudjátok, ma, ahol az a ház áll, az egy lakótelep. Az annyira megváltozott. Minden változik. De apámat szoktam nézni. Ő inkább egy rövid, zömök ember volt. Nagyon erős. És ő volt a legerősebb kisember, akit én ismertem. Találkoztam Kutzurral, egy személy, akivel ő a rönknél dolgozott. Rönkvágó volt. És körülbelül egy évvel ezelőtt, és Kutz úr nekem egy nagyon jó barátom, és diakonus az első baptista gyülekezetben, és ő azt mondta, Billy, neked igazán egy erős embernek kellene lenned. És én azt mondtam, nem, nem vagyok az, Kutz úr. Azt mondta, ha az apádra hasonlítanál, akkor az lennél. Mondta, láttam azt az embert, aki 63 kilót nyomott, és felrakott egy rönköt a kocsira maga, amely 400 kilót nyomott. Ő egyszerűen tudta, hogy miként csinálja. Erős volt. Láttam őt bejönni, hogy megmosakodjon, és elkészüljön a vacsorához, amikor anya hívta őt. És volt nekünk kint az udvaron egy öreg almafánk. És azután volt ott három vagy négy kicsi hátrafelé. És közvetlenül a fa közepén volt egy régi tükör, eltört tükör, egy nagy. És oda volt rögzítve a fa oldalához néhány meghajlított szöggel. Valahogy úgy, ahogy néhány most hallgató ács azt ruhafogasnak hívná. Meg volt hajlítva, hogy a tükröt a helyén tartsák, és ott volt egy régi ónfésű. Hányan láttatok már valaha egy régi ón, egy régi módi ónfésűt? Egyszerűen látom magam előtt. És aztán ott volt egy kis mosópad, csak egy kis deszka, egy kis ferde lábbal alatta, a fához rögzítve. Egy kis régi fél kénpumpa volt ott, amellyel mi a vizet kipumpáltuk, és ott mosakodtunk ennél az öreg fánál. És mama szokott venni lisztes zsákokat, és azokból törölközőket készített. Használt már valaki egy lisztzsák törölközőt? Hát, az biztos, hogy én most otthon érzem magam. És azok a nagy, régi, durva törölközők, és amikor ő megfürdetett bennünket, kisgyermekeket, akkor ő úgy éreztük, mintha ledörzsölni a bőrünket, valahányszor dörzsölt. És emlékszem a régi lisztes zsákra, és ő kihúzott néhány szálat, és készített kis rojtokat, hogy valahogy diszítse azt. Hányan aludtatok már szalmazsákon? Hát, én megmondom. Hányan ismeritek, hogy mi a csuhépárna? Hát, Glover testvér, én most egészen biztos, hogy otthon vagyok. Szalmazsák? Hát nem olyan rég volt, amikor én épp egyről felkeltem. És az, ó, az jó aludni, hűvös. Azután télidőben ők vettek egy régi dunyhát, és ráterítették, tudjátok? És aztán ránk kellett tenni egy polyvát, mert a hó befújt a repedéseken a házba, tudjátok? Ahol a régi deszka zsindelyek felhajlottak, tudjátok? És a hó azon besöpört. És ó, én arra nagyon jól tudok emlékezni. És azután papának volt egy borotva pamacsa. Én most ezt titeket meg fog lepni. Az kukorica csuhából volt csinálva. Egy borotva pamacs kukorica csuhéból. Ő vette a mama régi Lux szappannyát, amit ő készített, elkészítette, és az arcára kente azzal a kukorica csuhé pamacsal, és leborotválta egy nagy régi egyenes borotvával. És vasárnap ő vette a darab papír, körültette a gallériára. Ők celluloid gallérokat viseltek, és körbetették azt a galériára így, hogy távol tartsa a habot, hogy ne kerüljön az ink galériára. Láttatok már valaha ilyet csinálni? Hát, Istenem, Istenem! Emlékszem, egy régi kis forrás volt lent, ahová leszoktunk járni vizet inni, és a vízünket egy régi tökmerítő kannából vettük. Hányan láttatok már egy tökmerítőt? Hát hányan vagytok egyáltalán Kentuckyból? Igen? Hát csak nézzetek ide a Kentuckyakra. Hát én közvetlenül azt gondoltam, hogy itt mindenki Oklahomából és Arkansasból van, de úgy tűnik, mintha Kentucky bevonulna. Hát egy pár hónappal ezelőtt Kentuckyban olajra bukkantak, tudjátok? Tehát ez talán néhány azok közül, akik erre jöttek. És azután emlékszem, amikor papa beszokott jönni, és mosakodott a vacsorához, feltűrte az ingjének ujját, és azok a rövid, tömzsi karjai, és amikor feltűrte a karját, hogy mosakodjon, felszórta a vizet az orcára, az izmok csak úgy ugráltak a kis karján. Azt mondtam, tudjátok, az én apám 150 éves koráig fog élni. Ő olyan erős volt, de ő 52 évesen meghalt. Látjátok? Nincs itt nekünk maradandó városunk. Ez igaz. Nem maradhatunk. Most tegyünk egy kis utazást mindnyájan. Van mindannyiatoknak itt egy élettörténete, épp úgy, mint én nekem. És jó lesétálni emlékezett ösvényen néha. Ti nem úgy gondoljátok? Csak menjünk vissza, és menjünk vissza mindnyájan egy időre. Vissza hasonló tapasztalatokhoz, mint kisgyermekek. És most az élettörténetemnek első része, én csupán érinteni fogom azt, mert a könyvben benne van, és sokatoknak megvan a könyv. Én egy kis hegyi kunyhóban születtem, messze fent Kentucky hegyeiben. Egy szobájuk volt, amelyben éltünk, a padlón nem volt szőnyeg, még fa sem volt a padlón. Az csak egyszerűen egy puszta padló volt, és egy törzs, egy fatőzsnek a teteje levágva három lábbal, az volt a mi asztalon. És mindazok a kis bránámok körös körül tonlunktak ott, és kint a kis régi kunyhó előtt, és fetrengtek kint. Úgy látszott, mintha egy csomó oposszum fetrengett volna ott kint a porban. Tudjátok, az összes kis testvér. Kilencen voltunk, és egy kislány. És neki igazán kemény dolga volt a csomó fiú között. Nekünk még ma is tisztelnünk kell őt, azok a dolgok miatt, melyeket azokban a napokban tettünk. Ő nem jöhetett el velünk sehová, visszazavartuk. Ő egy lány volt. Tehát ő nem vehetett részt abban, tudjátok? Tehát nekünk volt, és mind Emlékszem, hogy hátul az asztal mögött nekünk csak két székünk volt, és azok fakérekből lettek készítve. Egyszerűen jó kis hikori facsemeték összetéve, és azok az aljuk összefűzve hikori fakéreggel. Látott már valaki egy hikori hancs széket? Igen. És még mindig hallom ma már. Ó, később, amikor mi olyan helyzetbe kerültünk, hogy lehetett neki egy fapadló, azokkal a babákkal az ölében így, és ringatta azt az öreg széket, csak döngött, döngött, a padló döngött. És emlékszem, hogyan őrizte a kicsiket, hogy ne menjenek ki az ajtón, amikor ő mosott, vagy valami. Lefektetett egy széket régen az ajtón keresztül, hogy ne engedje a kicsiket kimenni, amikor neki le kellett menni a forráshoz vizért, és így tovább. És édesanyám 15 éves volt, amikor megszülettem, édesapám pedig 18. És én voltam az első, a 9 gyerek közül. És mondták nekem, hogy a születésem reggelén, nos, mi nagyon szegények voltunk, egyszerűen a szegényeknek legszegényebbje. És nekünk még ablak sem volt azon a kis kunyhón. Annak egy kis faszerű ajtaja volt, amit ki lehetett nyitni. Kétlem, hogy láttatok már hasonlót ahhoz. Egy kis faajtó, amely az ablak helyett nyílott, nyitva tartod azt napközben, és bezárod éjszakára. Nem tudtunk elektromos fényt bekapcsolni, vagy még kerosszint sem gyújthattunk azokban a napokban, hanem nekünk olyan zsírlámpásunk volt, ahogy azt ti hívjátok. Most én nem tudom, hogy ti egyáltalán tudjátok-e, hogy milyen egy zsírlámpás. Hát ti mit? És vásároltatok valaha? Égetetek már egy fenyőbogyot? Mert csak vegyetek egy fenyőfa bogot, és gyújtsátok meg, és helyezzétek azt a földre, és az égni fog, és ez füstölgött egy kicsit, de nekik úgysem volt semmi bútoruk, amit befüstölt volna. Tehát az csupán a kunyhó füstöt kapott, jó volt a húzatja, mert ott fent bőven volt tető annak, hogy kihúzza. Tehát az... És én 1909. április 6-án születtem. Persze, tudjátok, és ez engem most egy kicsit 25 fölé víz. És így... Azon a reggelen, amikor megszülettem, édesanyám mondta, hogy ők kinyitották az ablakot, nos, nekünk nem volt orvosunk, volt ott egy bába. Csak, és az a bába az én nagymamám volt. És így, amikor megszülettem, és először elkezdtem sírni, és édesanyám akarta látni az ő gyermekét, és ő maga sem volt több, mint egy gyermek. És amikor kinyitották a kis ablakot, éppen viradatkor, úgy 5 óra körül, és ott ült egy öreg vörösbegy, egy kis bokor oldalán, amint mindnyájan láttátok annak a képét az én élettörténetem könyvében, egy öreg vörösbegy ült ott, csak énekelve mindazzal, ami benne volt. Én mindig szerettem a vörösbegyeket. Most ti fiúk kint a rádióadásban, ne lőjetek az én madaraimra. Látjátok, ők az én madaraim. Hallottátok már a vörösbegy legendáját, hogy miként kapta ő a vörösbegyet? Megállok itt egy pillanatra. Hogyan kapta ő a vörösbegyét? Ott haldokolt a királyok királya egy napon a kereszten. És ő szenvedett, és senki nem jött hozzá. Nem volt senki, aki segítsen neki. És volt egy kis barna madár, amely ki akarta venni a szögeket a keresztből, és állandóan oda repült a kereszthez, és rángatta azokat a szögeket. Ő túl kicsi volt, hogy kihúzza azokat. És az ő kicsi begye teljesen vörös lett a vértől. És az ő begye azóta is vörös. Ne lőjetek rá, fiúk! Hagyjátok békén! Ott ült az ablak oldalánál, csiripelt, amint a vörösbegyek énekelnek, és apa visszahúzta az ablakot, és amikor ők visszahúzták a kis ablak ajtókat, az a fény, amelyet láttok a képen, bejött forogva az ablakon, anyám mondja, és megállt az ágy fölött. Nagymama nem tudott mit mondani. Most mi nem voltunk egy vallásos család. Az enyém katolikusok. Én ír vagyok mindkét oldalról. Apám szigorúan ír, Branham. Édesanyám Harvey, csupán az ő apja házasodott egy cseroki indiánnal. Így azt törte meg a kis ír vérnek a vonalát. és apám és anyám nem jártak gyülekezetbe, és ők gyülekezeten kívül házasodtak, és egyáltalán nem volt vallásuk, és hátul ott a hegyekben nem volt még egy katolikus templom sem. Tehát ők átjöttek a korai telepesekkel, két Branham jött át, és azoktól származott az egész Branham nemzedék, ez a család leszármazása. És azután ő kinyitotta, amikor kinyitották ezt az ablakot, és a fény ott bent állt, ők nem tudták, hogy mit tegyenek. Papa vásárolt magának, mama mondta, egy új overallt erre az eseményre. Ő ott állt, az ő karjait a régi overall mellrészébe dugva, mint a favágók és rönkölők szoktak azokban a napokban, és az megijesztette őket. Nos, miután körülbelül 10 napos lettem, vagy valami, felvittek engem az Opossum Királysága nevezetű kis baptista gyülekezetbe. Az Opossum Királyság baptista gyülekezetbe. Ez aztán egy név. Ott volt egy idős körzeti prédikátor, a régi módi baptista prédikátor. Átjött oda minden 2 hónapban körülbelül egyszer. Az embereknek volt egy kis szolgálatuk együtt, elmentek énekelni néhány éneket, de nekik prédikációjuk a körzeti prédikátor jelenlétekor volt. Minden évben egy zsák sütőtökkel fizettek neki, és egy pár hasonló dolgokkal, tudjátok, amint az emberek összegyűjtötték, hogy nekiadják. És az öreg prédikátor eljött, és ott felajánlott értem egy imát, mint egy kicsi fiúért. Ez volt az én első utam gyülekezetbe. Körülbelül valami kicsivel több voltam, mint 2 éves, amikor az első látomásom történt. Hát, ők elmondták körbe a hegyeken, hogy ott az a fény bejött. Tehát ők megpróbálták azt értelmezni. Néhányan azt mondták, hogy az a napsütés lehetett visszatükröződve egy tükörről a házban. De ott benn nem volt tükör. És a nap nem volt fent, mert túl korán volt, 5 órakor. És azután, ők egyszerűen nem vették figyelembe azt. És amikor én körülbelül, úgy hiszem, közel 3 éves voltam, nos, nekem becsületesnek kell lennem. Vannak itt dolgok, amelyeket nem szeretek mondani. És bár csak elmellőzhetném ezt, és ne kellene mondanom, de mégis, hogy az igazságot mondjad, neked az igazat kell mondanod, ha rólad vagy a családodról van szó, légy becsületes abban, és azután az mindig ugyanaz. Az én apám messze volt attól, hogy egy vallásos ember legyen. Ő egy tipikus hegyi fiú volt, és állandóan ivott, mindig. És ő bajba került egy verekedésben. És ott majdnem megöltek 2 vagy 3 embert, amint verekedtek, lövöldöztek, és vágták egymást késekkel egy bizonyos összejövetelen fent a hegyekben. És papa volt az egyik szorító vezetői közül ebben a verekedésben, mert ott az ő egyik barátja megsebesült, és eltalált valakit egy székkel, és az ember elővette egy kést, és meg akarta szúrni papának a barátját a földön az ő késével, a szívén át, és papa az ő oldalán állt. És annak valóban egy borzasztó verekedésnek kellett lennie, mert ők egész lentről, Burksville-ig, sok mérfölddel odébb elküldtek egy sheriffet papa után lóháton. Tehát az ember a halál szélén feküdt. Lehet, hogy néhány hozzátartozója most hallgatja az adást. Meg fogom nevezni az ő nevét. Will Yarberry volt az ő neve. Ők valószínűleg, gondolom, hogy néhányan az ő fiai közül Kaliforniában vannak. De ő egy kiméletlen, nagy, erős ember volt, aki megölte a saját fiát egy kerítés létszel. Tehát ő egy nagyon erős és gonosz ember volt. És így ott egy nagy késharc volt, ő és a papa közt, és az apám majdnem megölte az embert. Így neki el kellett szaladnia, és Kentuckyt elhagyni, és átmenni a folyón Indiánába. És volt neki egy fiú testvére, aki abban az időben Louisville, Kentuckyban élt. És a Wood Mosaic Sawmills segédfelügyelője volt Kentuckyban, Louisville-ben. És így papa elment, hogy megtalálja az ő idősebb testvérét. Papa volt a legfiatalabb fiú, a 17 gyermek közül. És így ő elment, hogy megtalálja a bátyját. És ez alatt ő majdnem egy évig távol volt. Nem jöhetett vissza, mert a törvény kereste őt. És aztán, amikor levélen keresztül hallottunk róla, amely egy másik névvel volt aláírva, de ő megmondta anyának, hogy miként lesz, ahogy ő hallani fog róla, és azután emlékszem, hogy egy napon a forrás közel volt a házhoz, ez a kis kunyhó mögött, és miután van 9-11 hónap különbség én és az én következő fiú testvérem között, és ő még csúszott-mászott, és nekem volt egy nagy kő a kezemben, és megpróbáltam megmutatni neki, hogy milyen erősen tudtam eldobni azt a követ az öreg sárba, ahol a forrás a földből kitört, és sárossá tette a földet, és hallottam egy madarat, és az fent énekelt a fán. És én felnéztem arra a fára, és a madár elrepült. És akkor egy hang szólt hozzám. Most én tudom, hogy ti azt gondoljátok, hogy én nem tudtam gondolkodni és emlékezni arra, de az Úr Isten, aki a Földnek és a mennynek és mindennek a bírája, tudja, hogy én az igazat mondom. A madár, amikor elrepült, egy hang jött onnan, ahol a madár volt a fán, mint amikor a szél átfújja a bokrot, és az ezt mondta, te a New Albany nevezetű város közelében fogsz élni. És én 3 éves koromtól kezdve, ez ideig, 3 mérföld közelségben laktam New Albany, Indiánához. Bementem és elmondtam az anyámnak, hát ő azt gondolta, hogy én csupán álmodtam, vagy valami. És később mi Indiánába költöztünk, és apám elment dolgozni egy emberhez, Walter úrhoz, egy gazdag emberhez. Az ő tulajdonában van a Walter szeszfőzde. Egy nagy rész volt a tulajdonában. És ő multimilliómos. És a Louisville Colonelsnál, és baseball, és így tovább. És aztán mi annak közelében éltünk. De mivel papa egy szegény ember volt, de ő nem tudott meglenni ivás nélkül. Ezért ő elkezdett whiskyt készíteni egy szeszfőző készülékben. És aztán ez számomra nagy nehézséget jelentett, mert én voltam a legidősebb gyerek, jönnöm kellett vizet hordani ahhoz a lepárolóhoz, hogy hidegen tartsuk azokat a spirálcsöveket, amint ők a whiskyt készítették. Azután ő elkezdte eladni azt, és azután neki 2 vagy 3 olyan lepárolója volt. Nos, ez az a rész, amiről nem szeretek beszélni, de ez az igazság. És én emlékszem, hogy egy nap a csűrből jöttem haza sírva, mert kint a hely mögött volt egy tó, az, ahol jeget szoktak vágni. Sokan közületek emlékeztek arra, amikor ők jeget vágtak és beletették a fűrészporba. Nos, ez az, ahogy Walton úr tartotta a jeget a faluban, és apám volt a sofőrje, egy magánsofőr. És amikor ez a tó tele volt halakkal, és mikor ők rámehetnének, hogy jeget vágjanak és betegyék azt a fűrészporba, akkor amikor a jég nyáridőben elolvadt, amint lefolyt, az valahogy tiszta volt, úgy gondolom, inkább mint egy tavi jég, és ők azt nem inni használták, hanem hogy a vizet hűtve tartsák, beletették az ő vödreikbe és tejhez, és így tovább. És egy napon hordtam a vizet hátulról, ettől a pumpától, amely körülbelül egy háztömnyire volt. Én ordítottam, hát ki nem tenni azt. Mert hazajöttem az iskolából, és az összes fiú kiment a tóhoz halászni. Én egyszerűen szerettem halászni. És így ők mind elmehettek horgászni, kivéve én, és nekem vizet kellett hordanom ehhez a lepárolóhoz. Persze, ó, nekem, azt csendben kellett hordanom. Szesztillalom volt. És én... Az egy olyan nehézség volt. És emlékszem, amint jöttem végig ott egy szétzúzott lábujjal, és én nekem egy kukorica szál volt kötve az ujjam alá, hogy megőrizze azt a portól. Csináltatok már olyat? Csak helyezetek egy kukorica szárat a lábujjatok alá, és köstsétek át egy spárgával. Az feltartja a lábujjatokat fent, mint egy teknős béka fejét. Tudjátok? Feltámasztja. Láthattátok a nyomomat, ahová csak mentem ezzel a kukorica szárral lábujjam alatt. Ahová azzal léptem, tudjátok? Nem volt cipőm, amit viseljek, így mi soha nem hordtunk cipőt, néha félt élen. Ha hordtunk, akkor az csak az volt, amit mi találtunk, vagy valaki adta nekünk. És ruháink, amit valaki jótékonyságból adott nekünk. És megálltam az alatt a fa alatt, és ott ültem egyszerűen visítva, szeptemberben volt, mert akartam menni horgászni, több dézse vizet kellett hordanom, kis maleszos vödrökkel, körülbelül ilyen magas, 2 liter, mert én csupán 7 év körüli kis legényke voltam, és beleöntöttem azt egy nagy dézsába, és azután visszamentem, és vittem másik 2 vödörrel, és visszamentem, pumpáltam. Nekünk az a vízünk volt. És azon az estén ők egy adag kukorica whiskyt akartak leengedni, ezek az emberek a papával, fent a háznál. És én sírtam, és hirtelen hallottam valamit, ami egy forgószélszerű zajt csinál. Valami ilyet. Most remélem, hogy ez nem túl hangos. Így. Egyszerűen egy ilyen zaj. Nos, borzasztó csend volt, és én körbenéztem, és ti tudjátok mi? Egy kis forgószél. Azt hiszem, hogy azt kis ciklonnak hívjátok. Az év őszén azok felszednek leveleket, és így tovább a kukoricamezőn. Ott ősszel a levelek épp sárgulni kezdtek. És a nagy, fehér nyárfa alatt voltam, amely körülbelül félúton a csűr és a ház között. És hallottam azt a zajt, és körbenéztem, és olyan csend volt, mint ebben a helyiségben. Egy levél sem mozdult sehol, vagy semmi, és azt gondoltam, honnan jön ez a zaj? Hát, gondoltam, innen messze kellett, hogy legyen. Csak egy legényke voltam, és az hangosabb és hangosabb lett. Felkaptam a kis vödreimet, és sikítottam még egy párszor, és elindultam fel az ösvényen. Megpihentem. És csupán egy pár lépésnyire voltam attól, kint annak a nagy fának az ágai alól, és ó, nekem, az egy forgószélszerű hangot csinált. És megfordultam, hogy oda nézzek, és körülbelül a fa derekánál ott volt egy másik forgószél. Megragadva a fát, egyszerűen körbe és körbe ment, mozgatva azokat a leveleket. Hát, én semmi furcsát nem gondoltam arról, mert az az évnek éppen abban az idejében volt, és ősszel, nos, azok a forgószelek jöttek, kicsi, mi azokat forgószeleknek hívjuk, és azok felverik a port, láttátok azokat a sivatagban így, ugyanaz a dolog. Tehát én figyeltem, de nem hagyta abba. Legtöbbször az csak egy pillanatig tartó szélroham, aztán vége. De az már 2 vagy több perc ott volt. Hát újra elindultam az ösvényen, és megfordultam, hogy újra oda nézzek. És amikor azt tette, egy emberi hang, épp olyan hallhatóan, mint az enyém, ezt mondta, soha ne igyál, ne dohányozzál, vagy ne szennyezd be a testedet semmilyen módon. Lesz számodra egy munka, amikor idősebb leszel. Hát, az engem majdnem halálra rémített. Elképzelhetitek, hogyan érzett egy kis fickó. Leejtettem a vödröket, és hazamentem olyan gyorsan, ahogyan csak tudtam. Ordítva torkom szakadtából, és azon a vidéken voltak rezesfejű kígyók, és azok nagyon mérgesek. Mama azt gondolta, hogy amikor a kert mentén jöttem, talán ráléptem egy részfejű kígyóra, és hozzám szaladt. És én felugrottam ordítva karjába, átölelve és csókolgatva őt, és ő azt mondta, mi a baj, megmalt egy kígyó? Átnézett teljesen, azt mondtam, nem, mama, ott van egy ember a fán. És ő azt mondta, ó, Billy, ugratsz. És azt mondta, megálltál és elaludtál? Mondtam, nem, anya, ott van egy ember a fán, és ő azt mondta nekem, hogy ne igyak, és ne dohányozzak. Ne igyak whiskyt és dolgokat. És én vizet hordtam egy csempész szeszfősdéhez éppen akkor. És ő azt mondta, soha ne igyál, vagy ne szennyezd be a testedet sehogy. Ez erkölcstelenség, tudjátok. És az én gyermek, fiatal férfiúságom asszonyokkal. És legjobban szerint, én soha még egyszer sem vétkeztem olyanokban. Az Úr megsegített engem azokból a dolgokból, és ahogy tovább megyünk, ti fogjátok látni. Így aztán, ne igyál, és ne dohányozzál, és ne szennyesd be a testedet, mert lesz egy munka számodra, amikor idősebb leszel. Hát én elmondtam ezt a mamának, és ő egyszerűen kinevetett, és én egyszerűen hisztérikus voltam. Elhívta az orvost, és az orvos azt mondta, hát ő csupán ideges, ez minden. Tehát ágyba tett engem. És én attól a naptól kezdve soha többé nem mentem el amellett a fa mellett. Féltem. Én a kert másik oldalán mentem, mert azt gondoltam, hogy ott van egy ember azon a fán, és ő beszélt hozzám. Egy nagy, mély hang, amely szólt. És azután, valamivel egy hónappal azután, golyóztunk kint a testvéreimmel, kint az előudvarban, és hirtelen egy furcsa érzés jött rám. És én megálltam, és leültem egy fa mellé, és mi fent voltunk az Ohio folyó partján. És én lenéztem Jeffersonville felé, és láttam egy hidat felemelkedni és átmenni, átívelni a folyón. És láttam 16 embert, megszámoltam őket, akik leestek onnan, és életüket vesztették a hidon. Nagyon gyorsan beszaladtam, és elmondtam anyámnak, és ő azt gondolta, hogy elaludtam. De ők emlékezetükben tartották azt. És 22 évvel később a városi híd, most sokan közületek jártatok rajta, amikor átmentek oda, keresztezi a folyót ugyanazon a helyen, és 16 ember életét vesztette, amikor azt a hidat építették a folyónál. Soha nem bizonyult másnak, mint a tökéletes igazságnak. Amint ti látjátok azt itt az előadóteremben, az így volt mindig. Nos, ők azt gondolták, hogy én csupán ideges voltam, ami az igazat szólva én egy ideges személy vagyok. És ha megfigyelitek, azok az emberek, akik hajlamosak szellemének lenni, ők idegesek. Nézzetek a költőkre és a profétákra. És nézzétek meg William Cowpert, aki a híres éneket írta. Van egy forrás, amely vérrel van töltve, Immanuel erejéből vonva. Ti valaha ismeritek az éneket? Ott álltam a sírjánál nem olyan régen. Azt hiszem, hogy Julius testvér, nem tudom, nem. Igen, ez így van. Ő volt velünk ott a sírjánál. És ott, miután ő megírta azt az éneket, az ihletést elhagyta őt, és ő megpróbálta megtalálni a folyót úgy, hogy öngyilkosságot kövessen el. Látjátok? A szellem elhagyta őt. És olyan emberek, mint a költők és szerzők és, vagy nem, akarom mondani, proféták. Nézzetek Illésre, amikor ő ott állt a hegyen, és tüzet hívott le az égből, és esőt az égből. Azután, amikor a szellem elhagyta őt, elfutott egy asszony fenyegetésétől. És Isten egy barlangban visszahúzódva találta meg őt 40 nappal később. Nézzetek Jónásra, aki elég ihletéssel volt, amikor az Úr felkente őt, hogy prédikáljon ott Ninevében, amíg egy San Luis nagyságú város megtért, zsákruhákban, és azután, amikor a szellem elhagyta őt, mi történt vele? Mi ott találjuk őt a hegyen, miután a szellem elhagyta őt, imádkozva Istenhez, hogy vegye el az életét. És látjátok, ez ihletés. És amikor ezek a dolgok történnek, akkor az valamit tesz veled. Azután emlékszem, amikor felnövekedtem, fiatal emberré lettem, sietni fogok, hogy a következő rövid idő alatt végezzek. Amikor fiatal emberré lettem, voltak elképzeléseim, mint minden fiatal embernek. Én iskolába jártam, megtaláltam azokat a kislányokat, tudjátok. Én egészen szégyelős voltam, tudjátok. És én végül lett nekem egy kis barátnő. És mint minden kisfiú, úgy 15 évesen azt hiszem, és így, ój, csinos volt. Istenem, olyan szemei voltak, mint a galamna, és a fogai, mint a gyöngyök, és a nyaka, mint a hattyúé, és ő valóban csinos volt. És egy másik kisfiú, mi pajtások voltunk, így ő vette az ő apja öreg T-típusú Fordját, és nekünk volt egy találkánk a barátnőinkkel. És mi ki akartuk őket vinni, autózni. Nekünk volt elég, hogy vehessünk 8 liter benzin, fel kellett emelnünk a hátsó kereket, hogy bekurblizzuk. Nem tudom, hogy ti emlékeztek-e arra, vagy nem. Tudjátok, hogy kurblizni. De mi egészen jól haladtunk előre. És így nekem volt egy pár 5 centesem a zsebemben, és megálltunk egy kis helyiségnél, és vettünk, kaphattál egy sonkás szendvicset egy 5 centesért, és így, én gazdag voltam, tudtam venni 4-et abból, látjátok? És azután megettük a szendvicseket, és megittük a kólát, elkezdtem visszavinni az üvegeket, és meglepetésemre, amikor kijöttem, az asszonyok épp abban az időben kezdtek kiesni a kecsességből, vagyis a nőiességből. Az én kis galambom cigarettát szívott. Hát nekem mindig megvolt a véleményem egy olyan asszonyról, aki cigarettát szívott, és én abból egy cseppet sem változtattam meg azóta. Ez igaz. Ez a legalább való dolog, amit ő tehet, és ez pontosan így van. És én azt gondoltam, nos... A cigarettatársaság üldözőbe vehet engem emiatt, de én mondom nektek, hogy ez egyszerűen az ördög fogása. Ez a legnagyobb gyilkos és szabotás, amely ennek a nemzetnek van. Inkább elviselem, hogy a fiam egy részeges legyen, mint hogy egy dohányos. Ez az igazság. Inkább látnám a feleségem részegen feküdni a padlón, mint hogy cigarettával lássam őt. Ez az, ahogy, nos, Istennek ez a szelleme, amely velem van, ha ez az Istennek szelleme, amint ti kérdőre vonhattok, ti, akik cigarettát szívtok, cseki esélyetek van, amikor oda kerültök. Mert az csupán mindig, figyeljétek meg az MLV-gyen, hogyan ítéli ő ezt el. Ez egy szörnyű dolog. Maradjatok távol tőle. Hölgyeim, ha bűnösök vagytok ebben, kérlek, a Krisztus nevében, hogy távozzatok el tőle. Az összetörtitek-e, meg fog ölni, az egy kocsi rakomány rák, az orvosok megpróbálnak figyelmeztetni benneteket, és aztán, ahogy ők árusíthatják neked azt az anyagot, ha lemennétek a gyógyszer üzletbe, és azt mondanátok, veszek 50 cent értékű rákot akarok venni. Hát, ők bezárnák őket. De amikor ti 50 cent értékű cigarettát vásároltok, akkor ugyanazt a dolgot veszitek. Az orvosok így mondják. Ó, ez a pénz után őrült nemzet. Ez nagyon rossz. Ez egy gyilkos. Ez beled bizonyítva. Hát, amikor láttam azt a szép kislányt okosnak játszva az eszét, az a cigaretta a kezében, az majdnem megült engem, mert valóban úgy gondoltam, hogy szerettem őt. És azt gondoltam, hát, nos, engem asszonygyűlölőnek hívnak, ti tudjátok ezt, mert én valahogy mindig az asszonyok ellen vagyok, de nem ti ellenetek, testvérnők. Én csupán az ellen a mód ellen vagyok, ahogy a modern asszonyok cselekednek. Ez igaz. A jó asszonyokat össze kellene gyűjteni. De emlékszem, amikor apám szeszfősdője ott fent működött, nekem ott kint kellett lennem vízzel és dolgokkal. Láttam fiatal hölgyeket, akik nem múlták el 17-18 évesek, ott fent az én mostani korombeli férfiakkal részegen, és nekik ki kellett józanítaniuk őket. Fekete kávét adtak nekik, hogy hazamenjenek és vacsorát főzzenek a férjüknek. Ó, valami ilyesmit mondtam. Én, ez volt akkor az én megjegyzésem. Ők annyit sem érnek, hogy egy jó, tiszta golyóval megöljék őket. Ez igaz. És én gyűlöltem az asszonyokat. Ez igaz. És nekem most minden mozdulatomra ügyelnem kell, hogy távol tartsam magam attól, hogy még mindig úgy gondoljam. Így, de most egy jó asszony, egy ékszer egy férfi koronájában. Őt tisztelni kell. Ő, anyám egy asszony. A feleségem is. És ők aranyosok. És nekem sok ezer keresztény testvérnőim vannak, akiket én nagyon tisztelek. De ha ők tisztelni tudják azt, amivé Isten tette őket, egy anyossággal, egy valódi királynővé, az rendben van. Ő az egyik legjobb dolog, amelyet Isten adhatott egy férfinak. Az egy feleség, az üdvösség mellett egy feleség a legjobb dolog, ha ő egy jó feleség. De ha nem, akkor Salamon mondta, egy jó asszony az egy ékszer a férfi koronájában, de egy komisz, vagy nem jó, az víz az ő vérében. Ez igaz, mert az a legrosszabb, ami megtörténhet. Tehát egy jó asszony, ha neked egy jó feleséged van, testvérem, akkor neked őt legnagyobb mértékben tisztelned kell. Ez igaz. Azt kell tenned. Egy valódi asszony. És gyermekek, ha nektek egy igazi anyátok van, aki otthon marad és próbál gondoskodni rólatok, tisztán tartja a ruháitokat, iskolába küld benneteket, Jézusról tanít benneteket, akkor nektek tisztelni kell azt az édes öreg anyát, mindazzal, ami bennetek van, tisztelnetek kell azt az asszony. Igen, Uram, mert ő egy valódi anya. Beszélnek Kentucky hegyeinek írástudatlanságáról. Látjátok ezt itt ebben a rongyos kutya dologban. Néhány azok közül, a mamák közül onnan kintről idejöhetnétnek Hollywoodba, és megtaníthatnának benneteket, modern anyákot, hogy miként neveljétek a gyermekeiteket. Hadd az ő gyermeke bejöjjön egy este, az ő teljes kócos hajával és ajkaival, ajkak, hogyan hívjátok azt? Az a smink, amelyet ők az arcukra tesznek, és a ruhája egészen összeszorítva egy oldalra. És kint volt egész éjszaka részegen, testvérem, ő levenne egy ágat annak a hikori fának a tetejéről, akkor soha többé nem menne ki. Én mondom nektek, hogy ő, és ha abból nektek egy kicsit több lenne, akkor egy jobb Hollywoodotok lenne itt körben, és egy jobb nemzet. Ez igaz, ez valóság. Csak próbál modern lenni. Ez az ördög egyik trükkje. Nos, ez a kislány, amikor én ránéztem, a szívem egyszerűen vérzett, és azt gondoltam, szegény kis társ. És ő azt mondta, ó, akarsz egy cigarettát, Billy? Mondtam, nem, asszonyom, mondtam, én nem cigarettázom. Ő azt mondta, nos, te azt mondtad, hogy nem táncolsz, ők akartak menni táncolni, és én nem akartam. Tehát ők azt mondták, hogy van ott lent egy táncos hely, amit ők Sycamore kertnek hívtak. És én azt mondtam, nem, én nem táncolok. Ő azt mondta, nos, te nem táncolsz, nem dohányzol, és nem iszol. Milyen szórakozásod van? Azt mondtam, hát, én szeretek halászni, én szeretek vadászni. Ez őt nem érdekelte. Tehát ő azt mondta, vedd ezt a cigarettát. És én azt mondtam, nem, asszonyom, köszönöm, én nem dohányzok. És én ott álltam a sárhányon, nekik volt azokon a régi Fordokon egy felhágó, emlékeztek? És én azon a sárhányon álltam, a hátsó ülésen ülve, ő és én, És ő azt mondta, azt akarod mondani, hogy nem szívnál el egy cigarettát? Mondta, és nekünk lányoknak több bátorságunk van, mint neked? És én azt mondtam, nem asszonyom, én nem hiszem, hogy azt akarnám tenni. Ő azt mondta, hát te nagy pipogya. Ó, nekem, én egy nagy rossz Billy akartam lenni, tehát én az biztos, hogy semmilyen pipogya nem akartam lenni. Látjátok, én egy díjnyertes harcos akartam lenni, az volt az én életem elképzelése, tehát én azt gondoltam, pipogya, pipogya, ezt már nem tudtam elviselni, tehát azt mondtam, add ide azt. Kezemet kinyújtottam, ezt mondtam, majd én megmutatom neked, hogy pipogya vagyok-e vagy sem. Kivettem a cigarettát, és elkezdtem meggyújtani a gyufát. Nos, én azért nem vagyok felelős, amit ti gondoltok, hanem én csupán az igazság elmondásáért vagyok felelős. Amikor elkezdtem meggyújtani a cigarettát, épp olyan elhatározott voltam, hogy elszívjam, amint én ezt a Bibliát most fel akarom emelni, látjátok, amikor hallottam valamit így. Újra megpróbáltam, de nem tudtam a számhoz venni, és elkezdtem sírni, és leloptam azt a dolgot, ők elkezdtek rajtam nevetni, és én hazamentem, felmentem a mezőn át, leültem ott kint sírva, és ez egy szörnyű élet volt. Emlékszem, hogy egy napon papa lement a folyóhoz a fiúkkal, az öcsémnek és nekem csónakba kellett ülnünk, és fel és le kellett mennünk a folyón, hogy üvegeket halásszunk ki, hogy azokba töltsék a whiskyt. Mi 5 centet kaptunk 12-ért. Hogy kiszedtük őket a folyóból. És a papa velem volt, és neki volt egy olyan kis lapos, azt hiszem, hogy azok olyan fél literes üvegek voltak, és volt ott egy kidőlt fa, és papa, és az az ember vele volt, Don Bush úr. Nálam volt az ő, neki volt egy szép csónakja, és én kedvében akartam járni, hogy használni akartam a csónakját. Annak volt egy jó evezőlapátja, az enyémnek pedig egyáltalán nem volt evezője. Nekünk csupán régi deszkáink voltak az evezéshez, és ha ő engedne használni azt a csónakot, tehát ő heggeztett, és ő készítette a lepárolókat a papának. Tehát ők leültek, keresztültették egyik lábukat a fatörzsén, és papa benyúlt a hátsó zsebébe, és kihúzott egy kis lapos üveg whiskyt, átnyújtotta neki, és ő ivott egy kortyot, majd visszanyújtotta papának, és ő is ivott egy kortyot, és letette azt egy kis hajtásra a fa oldalánál, amely kiállt. És Don Bush úr felkapta, és mondta, itt van, Billy. Én azt mondtam, köszönöm, én nem iszom. Ő azt mondta, egy brána? És nem iszik? Majdnem mindegyikük csizmával a lábán halt meg. És ő azt mondta, egy brána? És nem iszik? Nem, uram. Nem, mondta papa, felneveltem egy pipogyát. A papám pipogyának hív engem. Azt mondtam, adja ide az üveget. És kihúztam belőle a dugót azzal az elhatározással, hogy megiszom. És amikor elkezdtem felemelni, visszadtam az üveget, és elfutottam a mezőn keresztül olyan gyorsan, amennyire csak tudtam sírva. Valami nem engedte azt meg nekem. Látjátok, én nem mondhattam, hogy én bármi jó is voltam. Az volt az elhatározásom, hogy megteszem. De az Isten volt. Kegyelem. A bámulatos kegyelem, amely visszatartott engem azoktól a dolgoktól. Én magam meg akartam tenni, de ő egyszerűen nem engedte azt meg nekem. Később találtam egy lányt, amikor úgy 22 éves voltam. Ő kedves volt. Ő egy olyan lány volt, aki gyülekezetbe járt, német luteránusokhoz. Az ő neve Brumbach volt. B-R-U-M-B-A-C-H. Ez a Brumbach névből származik. És ő egy kedves lány volt. Nem dohányzott, és nem ivott, vagy nem járt táncolni, vagy bármi. Egy kedves lány volt. Jártam vele egy kis ideig, és én akkor körülbelül 22 voltam. Elegendő pénzt kerestem, hogy vegyek magamnak egy öreg Fordot. És én együtt mentünk ki találkákra, és így abban az időben, ott a közelben nem volt luteránus gyülekezet, ők elköltöztek a Howard Parktól odafel, és így ők voltak egy lelkész, aki engem felszentelt a missionárius baptista gyülekezetben, Roy Davis doktor, apsa testvérnő, ugyanaz, aki apsa testvért átküldte hozzám, vagyis beszélt rólam neki, Roy Davis doktor. És így ő prédikált, az övé volt az első baptista gyülekezet, vagy a azt hiszem, hogy nem az első baptista gyülekezet volt, hanem azt a misszión, az úgynevezett misszionárius baptista gyülekezet Jeffersonville-ben. És ő azon a helyen prédikált abban az időben, és mi esténként elmentünk gyülekezetbe így, és visszajöttünk, és én soha nem csatlakoztam a gyülekezethez, hanem egyszerűen szerettem vele elmenni, mert a fő gondolatom vele menni volt. Nekem egyszerűen be kell azt vallanom. Így aztán vele jártam, és egy napon ő egy jó családból származott, és én elkezdtem gondolkozni. Tudod, nekem nem szabadna lekötni a lány idejét. Ez nem helyes. Mert ő egy szép lány, és én szegény vagyok, és én nem. Apám egészségileg legrokkant, és én nekem semmi lehetőségem nem volt, hogy megélhetést biztosítsak egy ilyen lánynak, aki szokva volt szép otthonokhoz és szőnyegekkel a padlón. Emlékszem az első szőnyegre, amit valaha láttam, én nem tudtam, hogy mi az. Körbe mellette mentem. Azt gondoltam, hogy az volt a legszebb dolog, amit valaha is láttam életemben. Hogyan tehettek egy ilyen dolgot a padlóra? Az volt az első szőnyeg, amit én valaha láttam. Az egyike volt, azt hiszem, hogy azt gyékén fonatú szőnyegnek hívták. Lehet, hogy tévedek, valami fonotféle, vagy valami együtt rojtolzva, és a padlón feküdt, szép zöld és vörös, és nagy rózsa beledolgozva a közepén, tudjátok, és az egy szép dolog volt. És így emlékszem, én elhatároztam, hogy vagy megkérem, hogy jöjjön hozzám, vagy el kell mennem és hagyni, hogy egy jó ember vegye őt el feleségül. Valaki, aki jó lesz hozzá, biztosít neki egy megélhetést, és kedves lesz ő hozzá. Én kedves tudtam volna lenni hozzá, de én csak 20 centet kerestem egy óra alatt. Tehát én nem túl sok megélhetést tudtam neki biztosítani. És én az egész családdal, amelyről gondoskodnunk kellett, és papa egészségileg lerokkant, és nekem mindannyiukról gondoskodnom kellett, így nekem igen kemény időszakom volt. Tehát azt gondoltam, hát az egyetlen dolog számomra, amit tehetek, hogy megmondom neki, hogy én egyszerűen nem fogok visszamenni, mert túl sokra tartottam őt ahhoz, hogy tönkretegyem az életét, és engedjem, hogy velem bolondozzon. És aztán azt gondoltam, bárcsak valaki megragadná őt, és megházasodna vele, és egy szép otthon teremtene neki, és talán, ha én nem kaphatom meg, akkor én tudhatnám, hogy ő boldog. És így azt gondoltam, de én egyszerűen nem adhatom őt fel. És én szörnyű helyzetben voltam, és nap mint nap erről gondolkodtam. Tehát én túlságosan szégyenlős voltam, hogy feleségül kérjem őt. Minden este elhatároztam magamban, meg fogom őt kérni. És amikor én mi ez? Pillangók? Vagy valami, amit ti a... Nektek mindannyiatoknak ott kint testvérek valószínűleg ugyanilyen tapasztalatotok volt ebben. És egy valóban furcsa érzés. Az arcom átforrósodott. Én nem tudtam megkérni őt. Tehát feltételezem, hogy ti csodálkoztok, hogy miként házasodtam meg egyáltalán. Tudjátok mi? Írtam neki egy levelet, és megkértem őt. És így ő, nos, az nem kedves kisasszony volt, hanem az egy kicsit több volt, tudjátok, a szerelmes oldalom, mint ez. Az nem csupán egy egyesség volt, hanem én a lehető legjobban írtam meg. És egy kicsit féltem az anyjától. Az anyja, ő valahogy durva volt. De az apja egy finom öreg hollandi volt. Egyszerűen egy kedves öreg alak. Ő a testvériségnek, a vasutasoknak egy szervezője volt a vasutnál, aki körülbelül 500 dollárt keresett egy hónapban, abban az időben. És én óránként 20 centet kerestem, hogy feleségül vegyem a lányát? Tudtam, hogy az soha nem fog menni. És az édesanyja nagyon, nos, ő egy nagyszerű hölgy, és ő valahogy olyan magas társasági fajta volt, tudjátok, és olyan finomkodó, tudjátok. És neki amúgy sem sok haszna volt belőlem. Én csak egy sima babérfa vidéki fiú voltam. És ő azt gondolta, hogy Hope-nak egy kicsit jobb osztálybeli fiúval kellene járnia, és én azt hiszem, hogy igaza volt. És így, de én akkor nem gondoltam azt. Tehát azt gondoltam, hát most én nem tudom hogyan, én nem kérdezhetem meg a papáját, és én az biztos, hogy nem fogom megkérdezni az anyját, és így nekem először őt kell megkérdeznem. Tehát írtam neki egy levelet, és azon a reggelen munkába menet bedobtam azt a levelesbe, a levél, Szerdán este gyülekezetben akartunk menni, és az hétfő reggel volt. Megpróbáltam egész vasárnap megmondani neki, hogy feleségül akarom venni, és egyszerűen nem tudtam elég bátorságot gyűjteni. Így aztán bedobtam azt a levelesbe, és a munkába aznap elkezdtem gondolkozni, mi van, ha az édesanyja találja meg azt a levele? Ó, nekem. Akkor tudtam, hogy nekem végem, ha ő valaha is megtalálja azt, mert ő nem túl sokat törődött velem. Hát, én azt egyszerűen kiizzadtam. És szerdán este, amikor eljöttem, nekem, azt gondoltam, hogyan fogok oda felmenni? Ha az édesanyja megtalálta a levelet, akkor ő igen meg fog engem dolgozni. Tehát remélem, hogy ő kapta azt meg. Én azt Hope-nak címeztem. Ez volt a neve, Hope. És így azt mondtam, én egyszerűen kiírom ide, hogy Hope-nak. És így azt gondoltam, hogy talán nem kapta meg azt. Így jobban tudtam, mint hogy kint megálljak, és hogy dudáljak neki, hogy kijöjjön. Nekem. És bármely fiú, akinek nincs elég bátorsága ahhoz, hogy oda menjen a házhoz, és kopogjon az ajtón, és érdeklődjön a lány után, annak semmi köze kint lenni egyébként sem. Ez pontosan így van. Az olyan észtelen, az olyan értéktelen. És így leállítottam az öreg Fordomat, tudjátok, és én azt egészen kifényesítettem. És így odamentem, és kopogtam az ajtón. Irgalom! Az anyja jött az ajtóhoz. Alig kaptam levegőt. Ezt mondtam, hogy van Brumba asszony? Igen. Ő azt mondta, hogy vagy William? Azt gondoltam, William. És ő mondta, befáradnál? Mondtam, köszönöm. Beléptem az ajtón. Azt mondtam, Hope készen van már? És épp akkor jött Hope ugrádozva a lakáson át, csupán egy 16 év körüli lány. És azt mondtam, szia Billy! És én azt mondtam, szia Hope! És én azt mondtam, készen vagy a gyülekezetre? Azt mondta, csak egy perc. Azt gondoltam, nekem, nem kapta meg, nem kapta meg. Jó. Hope sem kapta meg, így minden rendben lesz, mert ő megmondta volna nekem. Így elég jól éreztem magam, és aztán, amikor lejöttem a gyülekezethez, elkezdtem gondolkozni. Mi van, ha megkapta? Látjátok? És nem hallottam azt, amit Dávid doktor mondott. Őrán néztem, és azt gondoltam, ha ő talán egyszerűen eltitkolta, és valójában le fog engem hordani, amikor kimegyünk innen, mivel hogy ezt kérdeztem tőle. És nem hallottam, hogy mit mond Dávid testvér. És ránéztem, és azt gondoltam, Istenem, nem szeretném őt feladni, de és én a színvallás biztos eljön. Tehát a gyülekezet után elkezdtünk együtt lefelé sétálni az úton, mentünk hazafelé, és így oda sétáltunk az öreg Fordhoz, és így a hold egészen végig fényesen ragyogott, tudjátok, én oda néztem, és ő szép volt, fiúk, én ránéztem, és azt gondoltam, Istenem, hogy mennyire szeretném őt megkapni, de azt hiszem, hogy nem fogom. És így én egy kicsit tovább mentem, tudjátok, és újra ránéztem, azt mondtam, hogy érzed magad ma este? Ő mondta, én jól vagyok. És megállítottuk lent az öreg Fordot, és kezdtünk kiszállni. Tudjátok, odaállt, körbe mentünk a sarkon, és odaértünk a házához, és felsétáltam vele az ajtóhoz. Azt gondoltam, tudod, ő valószínűleg soha nem kapta meg a levelet, tehát én egyszerűen elfelejtem azt. Mégiscsak lesz még egy hét kegyelmi időm. Tehát kezdtem magam elég jól érezni. Ő azt mondta, Billy? Mondta, igen. Ő mondta, megkaptam a leveledet. Nekem. Mondtam, megkaptad? Azt mondta, aha. Hát ő csak tovább sétál, nem mondott mást. Azt gondoltam, asszony, mondj valamit nekem. Zavarj el, vagy mondd meg, hogy mit gondolsz róla. És azt mondtam, elolvastad azt? Azt mondta, aha. Istenem. Tudjátok, hogy egy asszony mennyire feszültségbe tud tartani? Én nem épp így gondoltam, tudjátok, látjátok? De mégis, tudjátok, én azt gondoltam, miért nem mondasz valamit? Látjátok, és tovább mentem, mondtam, elolvastad az egészet? És ő, aha. Tehát mi majdnem az ajtónál voltunk, és én azt gondoltam, fiú, ne vigyél engem a verondára, mert lehet, hogy nem tudok elszaladni előlük, tehát mondd meg most. És így tovább vártam. És ő azt mondta, Billy, én szeretném azt megtenni. Azt mondta, szeretlek téged. Isten áldja meg most a lelki. Ő most a dicsőségben van. Azt mondta, szeretlek. Mondta, gondolom, hogy meg kellene mondani a szülőnek, a szüleinknek ezt. Nem így gondolod? És azt mondtam, édes, figyelj, kezdjük ezt el fele-fele arányban. Én meg fogom mondani a papádnak, ha te megmondod a mamádnak. A legrosszabb részt ő ráhagytam, kezdjük azon. Ő azt mondta, rendben, ha te először elmondod a papának. Azt mondtam, rendben van, meg fogom mondani neki, vasárnap este. És így elérkezett a vasárnap este, én hazakísértem őt a gyülekezetből, és ő szemmel tartott engem, és én oda néztem, és 9:30 volt. Ideje volt, hogy elinduljak, tehát Charlie ott ült az asztalnál, gépelt, és Brumbach asszony odaállt a sarokban ült, valamilyen horgolást készített, tudjátok, vagyis azokat a kis karikákat, amiket rátesztek dolgokra, tudjátok? Én nem tudom, hogy hogyan hívják azt. És így ő valami olyasmit csinált, és ahol állandóan rám nézett, és szemöldőkét ráncolva nézett engem, tudjátok, intva az apja irányába, és én, nekem, azt gondoltam, mi van, ha azt mondja, hogy nem? Tehát elindultam az ajtó felé, ezt mondva, hát, azt hiszem, jobb, ha megyek. Az ajtó felé mentem, és ő elindult velem az ajtóhoz. Ő mindig odajött velem az ajtóhoz, és jó éjszakát kívánt nekem. Tehát elindultam az ajtóhoz, és ő azt mondta, nem akarod neki megmondani? És azt mondtam, mondtam, biztos, hogy megpróbálom, de én nem tudom, hogyan fogom megtenni. És ő azt mondta, én egyszerűen visszamegyek, és te hívd ki őt. Tehát ő visszament, és engem ott hagyott állva. És azt mondtam, Charlie, megfordult, és azt mondta, igen, Bill. Mondtam, beszélhetnék veled egy percet? Mondta, persze. Elfordult az asztalától, Brumbach asszony ránézett, átnézett Hope-ra, majd rám nézett, és azt mondtam, kijönnél a verondára? És ő azt mondta, igen, kijövök. Tehát ő kijött a verondára, mondtam, az biztos, hogy szép este van, igaz? És ő azt mondta, igen, az. Mondtam, biztos, hogy meleg volt. Az biztos. Ő rám nézett. Mondtam, olyan keményen dolgoztam. Mondtam, tudod, még a kezeimen is bőrkeményedés lett. A tiéd lehet, Bill. Ó, nekem. A tiéd lehet. Gondoltam, ez jobb. Mondtam, valóban úgy gondolod, Charlie? Mondtam, Charlie, nézd, én tudom, hogy ő a te lányod, és neked van pénzed. És ő átnyúlt, és megfogta a kezemet. Azt mondta, Bill, figyelj, a pénz az nem minden az ember életében. Azt mondta, mondtam, Charlie, én csak 20 centet keresek egy óra alatt, de szeretem őt, és ő szeret engem. És megígérem neked, Charlie, hogy addig fogok dolgozni, amíg ezek a bőrkeményedések lekopnak a kezeimről, hogy megélhetést biztosítsak neki. Olyan hűséges leszek hozzá, amennyire csak tudok. Azt mondta, ezt hiszem, Bill. Mondta, figyelj, Bill, azt akarom mondani neked. Mondta, tudod, a boldogság nem csupán pénz szükséges a boldogsághoz. Mondta, csak légy jó hozzá, és tudom, hogy az leszel. Mondtam, köszönöm, Charlie. Biztos, hogy azt fogom tenni. Azután ő volt a soros, hogy megmondja a mamának. Nem tudom, hogy hogyan sikerült neki, de mi összeházasodtunk. Tehát amikor megházasodtunk, nekünk nem volt semmi. Semmi a háztartáshoz. Azt hiszem, 2 vagy 3 dollárunk volt. Tehát béreltünk egy házat, amely 4 dollárba került nekünk havonta. Az egy kis öreg kétszobás hely volt, és valaki adott nekünk egy régi összecsukhatós ágyat. Kíváncsi vagyok, hogy valaki látott-e már egy régi összecsukhatós ágyat. És azt nekünk adták, és lementem a Sears és Roebuckhoz, és vettem egy kis asztalt 4 székkel, és az nem volt lefesve, tudjátok? És akkor az volt nekünk, és így azután átmentem Weber úrhoz, egy használt áru kereskedőhöz, és vettem egy főzőkályhát, 75 centet fizettem érte, és 1 dollár valamennyit a hozzávaló rostéért, megalapítottuk a háztartást. Emlékszem, hogy lóheréket festettem a székre, amikor azokat festettem. És mi annak ellenére boldogok voltunk. Mi voltunk egymásnak, tehát ez volt minden, amire szükségünk volt. És Isten, az irgalma és jósága által, mi a legboldogabb kis pár voltunk, ami csak lehetett a Földön. Én úgy találtam, hogy a boldogság nem abból áll, hogy mennyi van neked a világ javaiból, hanem mennyire vagy megelégedve azzal a résszel, amely neked kijutott. És egy idő után Isten lejött és megáldotta a mi kis otthonunkat. Lett egy kis fiunk. Az ő neve Billy Paul volt, aki épít van most a szolgálaton. és egy kicsit később, azután, körülbelül 11 hónap múlva, ő újra megáldott bennünket egy Sharon Rose nevezetű kislánnyal, amely nevet a Sáron rózsájából vettük. És emlékszem egy napra, amikor megtakarítottam a pénzemet, és akartam egy kis szabadságot, felmenni egy helyre a Papa-tóhoz halászni. És a visszafelé vezető utamon, és az alatt az idő alatt kihagyom a megtérésemet, én megtértem, és fellettem szentelve Roy Davis által a misszionárius baptista gyülekezetben, és egy lelkész lettem, és van egy tabernacle, ahol én most Jeffersonville-ben prédikálok. És én pásztoroltam azt a kis gyülekezetet, és én semmi pénzem nem volt. 17 évig pásztoroltam a gyülekezetet, és soha egy fillért nem kaptam. Én nem hittem a vevést, ott még adakozó tányér sem volt. És ami tizeden volt a munkákból, és így tovább, volt ott egy kis doboz az épület hátuljában, rajta egy kis jellel, amennyiben megcselekedtétek egyel, emez én legkisebb atyánfiai közül, én velem cselekedtétek meg. És azután, ez az, ahogy a gyülekezet épülete ki lett fizetve. 10 éves kölcsönt kellett fizetnünk, és az kevesebb, mint 2 év alatt ki lett fizetve. És én soha semmilyen adakozást nem vettem. És aztán volt nekem, egy pár dollárom, amit én a szabadságom számára takarítottam meg. A feleségem is dolgozott a Finoming üzemben. Egy aranyos, kedves lány. És az ő sírja valószínűleg be van havazva ma, de ő még mindig a szívemben van. És emlékszem arra, amikor ő olyan keményen dolgozott, hogy segítsen nekem elegendő pénzt megtakarítani, hogy felmehessek ahhoz a tóhoz halászni. És amikor visszafelé jöttem a tótól, látni kezdtem Mishawakába és Tail Bend-be, Indiánába érkeztem. És autókat kezdtem megfigyelni, amelyeknek a hátulján a Csak Jézus felirat volt. És azt gondoltam, ez furcsán hangzik, Csak Jézus. És kezdtem figyelni azokat a feliratokat, és mindenhol ott volt, kerékpároktól kezdve Fordokon, Cadillacokon, és minden máson, Csak Jézus. És néhányat követtem lefelé, és ők egy nagy gyülekezethez mentek, és kiderítettem, hogy ők pünkösdiek voltak. Hallottam a pünkösdiekről, de ők egy szemfetrengők csoportja voltak, akik a padlón feküdtek, és habzott a szájuk, és minden, amit nekem arról mondtak, így én nem akartam, hogy közöm legyen ő hozzájuk, és hallottam, hogy ők ott úgy viselkednek, és azt gondoltam, azt hiszem, csak bemegyek. Tehát megállítottam az öreg Fordomat, és bementem, és mindazok az énekek, amelyeket valaha az életetekben hallottatok. És megtudtam, hogy ott két nagy gyülekezet volt. Az egyiket a PA of JC-nek hívták, a másikat a PA of W-nak. Sokan közületek emlékeztek azokra a régi szerve. Azt hiszem, hogy ők egyesültek, és most őket az Egyesült Pünkösdi Gyülekezetnek hívják. Hát, én meghallgattam néhányat a tanítóik közül. És ők ott álltak, ők Jézusról tanítottak, és hogy ő milyen nagy volt, és hogy minden milyen nagy volt, és egy Szent Szellem keresztségéről. Azt gondoltam, miről beszélnek ők? És egy idő után valaki felugrott, és elkezdett nyelveken szólni. Hát, én soha ilyet még életemben nem hallottam. És átjött ottan egy asszony, olyan gyorsan futva, mennyire csak tudott, azután mindannyian felálltak és elkezdtek szaladni. És azt gondoltam, hát testvér, az biztos, hogy ezeknek nincs templomi módoruk. Kiabáltak és ujjongtak, és furcsán viselkedtek. Azt gondoltam, micsoda egy csoport ez. De tudjátok, minél tovább ültem ott, annál jobban tetszett nekem valami abban. Volt ott valami, ami igazán jónak tűnt. És elkezdtem figyelni őket, és az folytatódott. Azt gondoltam, én még eltűröm őket egy ideig, mert én közel vagyok az ajtóhoz. Ha bármi hirtelen kezdődik, én kirohanok az ajtón. Tudom, hol parkíroz az autóm, csupán a sarok mögött. És elkezdtem hallgatni néhány prédikátort. Ők tudósok és tanultak voltak. Hát gondoltam, ez ragyogó. Tehát elérkezett a vacsora idő, és azt mondták, mindenki jöjjön vacsorázni. De én azt gondoltam, várj egy percet, nekem egy dollár és 75 centem van, hogy hazamenjek, és én. Mindössze ennyi volt nekem benzinpénzre. Épp ennyire volt szükség, hogy engem hazajuttasson. És volt ott nekem egy öreg Fordom, az egy egész jó öreg Ford volt, nem roncs volt. Az éppen olyan volt, mint ez itt kint, csupán elhasználódott. És az, én valóban hittem, hogy az a Ford óránként 30 mérföldes sebességgel tud menni. De persze az 15 volt erre, és 15 volt arra. Látjátok? Összeadva 30-at kaptok. És így azt gondoltam, hát ma este azt hiszem, ki fogok menni, és azután Ott maradtam az esti összejövetelre, és ó, ő azt mondta, az összes prédikátor felekezettől függetlenül jöjjön az emelvényre. Hát, körülbelül 200-an voltunk ott fenn, felmentem, és így ő azt mondta, most nincs időnk arra, hogy mindnyájan prédikáljatok, mondta, csak haladjatok el, és mondjátok meg, hogy kik vagytok, és honnan jöttetek. Hát, rám került a sor, mondtam, William Branham, baptista, Jeffersonville, Indiana. Tovább mentem. Hallottam mindannyiukat, amint megnevezték magukat. Pünkösdi, 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 P.A.W., P.A.J.C., P.A.W., P. Én tovább mentem, azt gondoltam, hát azt hiszem, hogy én vagyok a Ruth kiskacsa, tehát leültem, vártam. És azon a napon nekik ragyogó fiatal prédikátoraik lehettek ott kint, és ők erőteljesen prédikáltak. És azután azt mondták, az, aki ma este fogja hozni az üzenetet, azt hiszem, hogy ők őt Wayne-nek hívták. Az ő lelkészeiket tisztelendő helyett az Wayne volt. És kihoztak oda egy idős, színesbőrű embert. És neki volt az a régi módi prédikátori kabátja. Nem hiszem, hogy láttatok már olyat. Hosszú fecskefarka volt hátul, tudjátok, egy sejem gallérral, és neki egyszerűen csak egy kis fehér haj szegély volt körbe a fején. Szegény öregember, ő így kisétált, tudjátok, és ott állt, és körbefordult. És ahol az összes prédikátor Jézusról prédikált, és a nagy, hogy ő milyen nagy volt, és így tovább, az öregember jobból vette az ő témáját. Hol voltál, amikor a Földnek alapot vetettem? Vagy amikor együtt énekeltek a hajnalcsillagok, és az Isten fiai örömmel kiáltottak. És a szegény öregtárs, gondoltam, miért nem tettek valakit a fiatalok közül felprédikálni? Nagy, a hely zsuffoltig telve volt, és azt gondoltam, miért nem tették azt? Tehát azután az az idős társ, ahelyett, hogy arról prédikált volna, hogy mi történik itt a Földön, ő elkezdett prédikálni arról, hogy mi történik a mennyben állandóan. Hát, ő vette őt a kezdetben, az idő kezdetében, és áthozta őt a második eljövetelbe, le a vízszintes szivárványon. Hát, én soha nem hallottam olyan prédikációt az életemben. Körülbelül abban az időben a szellem megragadta őt, felugrott körülbelül ilyen magasra, és összecsapta a bokáit, hátrafeszítette a vállait, és lement lábújhegyen az emelvényről, mondva, nincs elég helyetek itt fent számomra, hogy prédikálja. És neki több helye volt, mint nekem itt. Azt gondoltam, ha az ilyen cselekvésre készített egy öreg ember, akkor mit tenne az, ha én rám jönne? Én azt gondoltam, talán nekem is kell valami abból. Hát, amikor ő kiment oda, én sajnálatot éreztem az öreg ember iránt, de amikor elment, akkor magamért éreztem sajnálatot. És néztem rá lemenni onnan. Aznap este kimentem, és azt gondoltam, nos, a következő reggel nem fogom tudatni senkivel, hogy hol és ki vagyok. Tehát elmentem, és aznap este kivasaltam a nadrágomat. Szükség volt a... Kimentem a kukoricaföldre aludni, és lementem, és vettem magamnak néhány száraz zsömlét. És vettem egy egész csomót belőlük, 5 centért. Volt ott lent egy tűzcsap, vettem magamhoz vizet, tehát tudtam, hogy az ki fog tartani nekem egy kis ideig, így vettem magamhoz vizet, és ittam abból, és elmentem, és megettem a zsemlémket, és visszamentem, és újra vizet ittam. Kimentem a kukoricamezőre, kivettem a 2 ülést, és leterítettem oda a kis csikos nadrágomat, és préseltem azt az ülésen. És aznap este, majdnem egész éjszaka imádkoztam. Azt mondtam, Uram, mi ez, amiben én belekeveredtem? Még soha életemben nem láttam ilyen vallásos embereket. És azt mondtam, segíts, hogy megtudjam, hogy mindez mi. És a következő reggel lementem oda, meghívtak bennünket a reggelire. Persze én nem akartam elmenni velük enni, mert nem volt semmim, amit az adakozásba tettem volna. És én egyszerűen visszamentem. És a következő reggel, amikor bementem, hát ettem néhányat a zsemléimből, és leültem. És ők odajöttek a mikrofonhoz. És én soha előtte nem láttam mikrofont. És megvoltam ijedve attól a dologtól. Így ők, és volt annak egy kis zsinórja, amely fel volt akasztva itt, és az lefelé lógott. Egy olyan lógó mikrofonféle. És ő azt mondta, az elmúlt este volt itt egy fiatal prédikátor az emelvényen, egy baptista. Azt gondoltam, én most túlórázáshoz vagyok költözve. És ő azt mondta, ő volt a legfiatalabb prédikátor az emelvényen. Az ő neve Branham volt. Tudja valaki az ő hollétét? Mondjátok neki, hogy jöjjön ide. Szeretnénk, ha ő hozná a reggeli üzenetet. Nekem. Volt rajtam egy rövid új póló és csikos nadrág, tudjátok? És mi baptisták hisszük, hogy rajtad egy öltönynek kell lenni ahhoz, hogy a szószékra menj, tudjátok? Tehát én nagyon csendben ültem. és az alatt az idő alatt nekik az fent északon volt akkor, mert az ő nemzetközi összejövetelük. A színesbőrű emberek nem jöhettek volna, ha délen lett volna. Ott voltak nekik a színesbőrűek, és én egy déli voltam. Még keményített gallérom volt, látjátok? És azt gondoltam, hogy egy kicsit jobb vagyok, mint valaki más. És azon a reggelen, történetesen, ott ült éppen mellettem egy színesbőrű ember. Tehát ott ültem, és ránéztem, azt gondoltam, hát, ő egy testvér, és ő azt mondta, tud valaki William Branham hollétéről? Én így lebújtam a székre, így ő azt mondta, másodszor bejelentette. Mondta, tudja valaki odakint? Behúzta azt a kis mikrofont. William Branham hollétét? Mondjátok meg neki, hogy szeretnénk őt az emelvényen a reggeli üzenetre. Ő egy baptista prédikátor, Dél-Indiánából. Csak ültem igen csendesen, és lebújtam, tudjátok? Senki nem ismert engem úgyse. A színes bőrű fiú rám nézett, ezt mondta. Te tudod, hogy hol van? Gondoltam, én, nekem vagy hazudnom kell, vagy valamit tenni. Tehát azt mondtam, várj csak. Azt mondta, igen, uram. Mondtam, akarok neked mondani valamit. Mondtam, én vagyok az. Mondta, hát menj fel oda. És azt mondtam, nem. Nem tudok. Látod? Mondtam, rajtam ez a csikos nadrág van, és ez a kis rövidújú póló, mondtam, nem tudnék oda felmenni. Mondta, ezeket az embereket nem érdekli, hogyan vagy öltözve. Menj fel oda. Mondtam, nem, nem. Mondtam, maradj csendben most. Ne mondd senkinek semmit. És ők visszamentek a mikrofonhoz egy pár perc múlva, ezt mondták. Tud valaki William Branham hollétéről? Ő mondta, itt van, itt van, itt van. Ó, nekem. Felálltam ott a kis rövidújú pólomban, tudjátok? És itt én, ő azt mondta, jöjjön fel, Branham úr, szeretnénk, ha hozná az üzenetet. Ó, nekem. Mindazok előtt, a prédikátorok előtt. Mindazok az emberekkel. És én felsurrantam, tudjátok? Az arcom vörös volt, és a füleim égtek. És felsurrantam, csikos nadrág, és rövidújú póló, prédikátor. Baptista prédikátor, oda jön a mikrofonhoz. Még soha előtte nem látott olyat, látjátok? És ott álltam, mondtam, nos, én nem tudok erről. Tapogatóztam, igazán ideges voltam, tudjátok. És ide jutottam a Lukács 16 körül, és azt gondoltam, hát most, és én az én témám volt, és ő felemelte szemeit a pokolban, és sírt. És nekem volt, tehát én elkezdtem prédikálni, tudjátok, és ahogy prédikáltam, egy kicsit jobban éreztem magam, és azt mondtam, a gazdag ember a pokolban volt, és sír. Az a kis hármas szó, ahogy nekem sok olyan prédikációm van. Hiszette ezt, és szólj a kősziklának. Ti hallottatok engem prédikálni azokat. És nekem volt, és azután ő sírt. És azt mondtam, nincsenek ott gyermekek, a pokolban biztos nincsenek. Aztán ő sírt. Mondtam, nincsenek ott virágok, azután ő sírt. Ott nincs Isten, aztán ő sírt. Ott nincs Krisztus, aztán ő sírt. Azután én sírtam. Valami megragadott engem, nekem, ó, nekem. Azután nem tudom, hogy mi történt. Amikor valahogy magamhoz tértem, ott álltam kint. Az emberek sikoltoztak, és kiabáltak, és sírtak, és én, nekünk rendkívüli időnk volt. Amikor kimentem, odajön hozzám egy ember fején, egy nagy texasi kalappal, nagy csizmában, odajött, azt mondta, én ez is ez a vén vagyok. Prédikátor, cowboy csizmában, cowboy ruházatban. Azt mondtam, hát akkor az én csikos nadrágom nem is olyan rossz. Azt mondta, szeretném, ha lejönnél Texasba, és tartanál nekem egy ébredést. Hadd írjam ezt le, uram. És én így leírtam azt. Oda jön egy ember azzal a kicsi, valamilyen golfnadrágba öltözve, ahogy ők golfozni szoktak, tudjátok? Nekik olyan kis, budgyos nadráguk volt. Azt mondta, én ez is ez a vén vagyok Miami-ból. Szeretném, ha... Azt gondoltam, Istenem, az öltözék talán nem is számít olyan sokat. Ránéztem, és azt gondoltam, rendben van. Tehát megragadtam azokat a dolgokat, és hazamentem. A feleségem elém jött, és azt mondta, mitől tűnsz olyan boldognak, Billy? Mondtam, ó, megtaláltam a termés színe javát. Istenem, az a legjobb, amit valaha találtál. Azok az emberek nem szégyelik a vallásukat, és ó, elmondtam neki mindent arról. És azt mondtam, és figyelj ide, édes, egy egész sor meghívás, azok az emberek. Ő mondta, ők nem szent hempergők, igaz? Mondtam, én nem tudom, hogy ők milyen hempergők, de van nekik valami, amire szükségem van. Látjátok? Mondtam, ez egy dolog, amiben biztos vagyok. Mondtam, láttam egy öreg ember, 90 éves volt, és újra fiatal lett. Mondtam, még soha életemben nem hallottam olyan prédikációt. Hát, én soha nem láttam baptistát úgy prédikálni. Mondtam, addig prédikálnak, amíg elfogy a levegőjük, és térdeik egyszerűen lehajlanak a padlóra, vissza felállnak, és levegő után kapkodnak. Hallhatod őket két tömbbel odébb, és még mindig prédikálnak. És mondtam, én soha életemben nem hallottam ilyet. És azt mondtam, ők egy ismeretlen nyelven beszélnek, és egy másik elmondja, hogy miről beszélnek. Soha életemben nem hallottam ilyet. Mondtam, eljönnél velem? Mondta, édes, amikor én feleségül mentem hozzád, mondtam, hogy én ragaszkodni fogok hozzád, mind amíg a halál el nem választ bennünket. Mondta, elmegyek. Mondta, most elmondjuk a szüleinknek. És azt mondtam, hát te elmondod a mamádnak, és én elmondom a mamámnak. Így mi elmentem, és elmondottam a mamámnak. A mama azt mondta, hát biztos, Billy, amire az Úr elhívott téged, hogy tegyed, azt tegyed. És így Brombach asszony megkért engem, hogy menjek oda. Oda mentem, azt mondta, mi ez, amiről te beszélsz? És azt mondtam, ó, Brombach asszony, mondtam, de ön még soha nem látott olyan embereket. Mondta, nyugodj meg! Mondtam, igen, asszonyom. Mondtam, bocsánat. És ő azt mondta, tudod te, hogy az egy csomó szenthempergő? Mondtam, nem, asszonyom. Azt nem tudtam. Mondtam, ők biztosan jó emberek? Azt mondta, micsoda ötlet. Gondolod, hogy el fogod rángatni a lányomat ilyen dolgok közé? Mondta, nevetséges. Ez semmi más, mint személy, amit a többi gyülekezetek kidobtak. Mondta, valóban, te nem fogod az én lányomat ilyen módon kivinni. Azt mondtam, de tudja, Brombach asszony, a szívem mélyén érzem, hogy az Úr azt akarja, hogy azokkal az emberekkel menjek. Azt mondta, menj vissza egy gyülekezetedhez addig, amíg ők megengedhetnek számodra egy paplakot, és cselekedj úgy, mint egy olyan ember, akinek van értelme. Mondta, nem fogod kivinni a lányomat oda? Azt mondtam, igen, asszonyom. Megfordultam, és kimentem, és Hope elkezdett sírni. Kijött, és azt mondta, Billy, nem számít, hogy a mama mit mond, én veled fogok maradni. Legyen áldva az ő szíve. És azt mondtam, ó, rendben van, édes. És egyszerűen annyiban hagytam. Ő nem akart elengedni a lányát olyan emberekkel, mert az nem más, mint szemét volt, és így én egyszerűen valahogy annyiban hagytam. Ez volt a legsúlyosabb hiba, amit életemben elkövettem. Az egyik legsúlyosabb. Egy kicsit később, pár évvel azután jöttek a gyerekek, és egy napon mi... Akkor jött az árvíz, 1937-ben, akkor jött az árvíz, és ami abban az időben őrjáráson voltam, és mindent elkövettem azért, hogy kimentsem az embereket az áradatból, házak omlottak össze, és a feleségem megbetegedett, és nagyon-nagyon beteg volt tüdőgyulladásban. És kivitték őt, az állandó kórház annyira tele volt, hogy nem tudták betenni oda, ezért kivittük a kormányzatiba, ahol volt nekik egy szobájuk. És így azután engem kihívtak vissza, és én mindig a folyón éltem, és egészen egy csónakos voltam. Tehát megpróbáltam megfogni az embereket, kimenteni őket az áradatból. És azután hívtak engem, és azt mondták, van oda át egy ház a Gesztenye utcában, amely majdnem beomlik. Van ott egy anya és egy csomó gyerek. Mondta, ha gondolod, hogy a csónakod és a motorod oda be tud jutni, hozzájuk. Mondtam, hát mindent megteszek, amit tudok. És én, azok a hullámok csapkodtak odafent, áttört a gát, és ó, nekem egyszerűen kimosta a várost. És én annyi gázt adtam, amennyit csak tudtam, és végül le a fasorokon és át a helyeken. És közel jutottam oda, ahol a régi védőág volt, a víz átömlött rajta. És hallottam valakit sikítani, és láttam egy anyát kint állni a verondán, és ott voltak azok a nagy örvények, átzudulva. Hát én felmentem ebbe az irányba, mennyire csak tudtam, és elkapott az áradat, és visszamentem, és odajutottam ahhoz az oldalhoz. Épp annyi időre leállítottam a csónakomat, amíg odakötöztem egy oszlophoz, az ajtó félfájához oszlophoz, vagyis veronda oszlophoz, és berohantam, és megragadtam az anyát, és bevittem őt oda, és a gyerekek közül kettőt vagy hármat, és eloldoztam a csónakomat, és elvittem őt vissza. Egészen lent jöttem ki, és kivittem őt a partra, körülbelül 1,5 mérföldre a várostól, mire partra tudtam tenni, és amikor odaértem, ő elájult, és elkezdett sikított. A bébim. Hát én azt gondoltam, hogy ő házban maradt bébiére gondol. Ó, nekem. Újra visszaindultam, mialatt ők megpróbáltak gondoskodni róla, és végül rájöttem, hogy az, vagyis, hogy ő tudni akarta, hogy hol volt az ő bébije. Volt ott egy kicsi gyermek, körülbelül 3 éves, és én azt gondoltam, hogy ő egy kis szoptatós babára, vagy valamire gondol. És én visszamentem, és átjutottam oda, és amikor a csónakot rögzítettem, és bementem, és nem találtam semmi babát, és a veranda elszabadult, és a ház összeomlott. És én nagyon gyorsan rohantam, és megragadtam azt a darabot, melyen ott a csónakom lebegett, bementem a csónakba, és meghúztam azt, és elkötöttem. És az alatt bevitt engem a folyó áramlatába, és akkor körülbelül éjszaka 11:30 volt, és olomeső, és hó esett, és megragadtam az indító zsinór fogantyúját, és megpróbáltam berántani a csónakot, és nem indult, és megpróbáltam, és nem indult, és újra megpróbáltam, és belekerültem még jobban az áramlásba, a vizesés pedig épp alattam volt. És nagyon erősen próbáltam, és azt gondoltam, ó, Istenem, itt van a végem, ez az. És nagyon erősen próbáltam, és azt mondtam, kérlek, Uram, ne engedd, hogy egy ilyen halált halljak. És rángattam, és rángattam. És visszatért hozzám, mi van azzal a csomó szeméttel, ahová nem akartál elmenni? Látjátok? Visszahelyeztem a kezem a csónakra, és azt mondtam, Istenem, légy irgalmas hozzám. Ne engedd, hogy elhagyjam a feleségemet és a gyermekemet így, és ők ott kint betegen. Kérlek! És egyszerűen tovább rángattam így, és nem indult. És hallhattam ott lent a robajlást, mert én csak egy pár perc, és ó, nekem, az fog következni. És azt mondtam, Uram, ha megbocsájtasz nekem, akkor megígérem neked, hogy mindent meg fogok tenni. Letérdeltem ott a csónakban, és az olomeső az arcomba csapkodott. Azt mondtam, mindent meg fogok tenni, amit te akarsz, hogy tegyek. És újra megrántottam, és beindult. És ráadtam az összes gázat, amit csak tudtam, és végül kijutottam a partra, és visszamentem, hogy megtaláljam a teherautót, a járőri teherautót, és ezenbe jutotta, valaki közülük azt mondta, azt mondják, hogy a kormányzati kórház éppen el lett mosva. A feleségem és a baba ott vannak. Mindkét baba. És amilyen gyorsan csak tudtam, kimentem a kormányzati kórházhoz, és az egész területen körülbelül 5 méteres vízmagasság állott. És volt ott egy őrnagy. És én megkérdeztem, őrnagy, mi történt a kórházzal? Mondta, nos, ne aggódjon, van valaki ott? Azt mondtam, igen, egy beteg feleség és 2 gyerek? Azt mondta, ők mindnyájan kijutottak. Mondta, egy teherautón vannak, és Charlestown felé tartanak. Rohantam, beszálltam a csónakba, és vagyis az autóba, és a csónak annak hátuljában volt, és lerohantam, és akkor a patakok ömlöttek lefelé körülbelül 4 vagy 5 kilométeres sebességben. És egész éjszaka próbáltam. Valaki azt mondta, az autó, a teherautó le lett sodorva az útról, a hídpillérről. Nos, elszigetelve találtam magam egy kis szigeten, és 3 napig ott ültem. Bőven volt időm elgondolkozni azon, hogy a szemét volt-e vagy sem. Csak dobolt, hol van a feleségem? Végül, amikor megtaláltam, egy pár nap múlva, amikor kikerültem és átjutottam, ő messze fent volt Columbus, Indiánában, a baptista auditoriumban, ahol ők egy kórházfélét készítettek betegszobák tábori ágyakkal. És oda rohantam hozzá olyan gyorsan, amennyire csak tudtam. Próbáltam megtalálni, hogy hol van, kiabálva, hope, hope, hope. És oda néztem, és ott feküdt egy hordájon, és a tuberkulózis beállt. És felemelte kis csontos kezét, és azt mondta, Billy, és oda rohantam hozzá, és azt mondtam, Hope, édes, azt mondta, szörnyen nézek ki, igaz? Mondtam, nem, édes, jól nézel ki. Körülbelül 6 hónapig mindent megpróbáltunk, amíg bennünk volt, hogy megpróbáljuk megmenteni az életét, de ő lejjebb és lejjebb került. Egy napon őrjáratban voltam, és a rádión be volt kapcsolva, és azt gondoltam, hogy hallottam őket, amint mondják. Hívást tettek közé a rádióban, ezt mondva, William Branhamnak azonnal kéretik a kórházba, a felesége haldoklik. Visszarohantam a kórházba olyan gyorsan, amennyire csak tudtam. Felkapcsoltam a vörös lámpát és a szirénát, és elindultam. És azután én megérkeztem a kórházhoz, és megálltam, beszaladtam. Mentem át a kórházon, láttam egy kis barátomat, akivel együtt haláztunk, együtt játszottunk, mint fiúk. Samadernek hívják. Samader doktor. Ő volt az, akiről a látomás jött nem olyan régen, és szólt néki a klinikáról. És ő azt mondta, hogy ha valaki kételkedik a látomásban, csak hívják őt utánvétellel, ha tudni akarják, hogy az helyes vagy nem. És így aztán ő kijött, és kalapja a kezében volt. Rám nézett, és egyszerűen sírni kezdett. És én oda rohantam hozzá, átöleltem őt karjaimmal. Ő is átölelt engem, ezt mondva, Billy, ő elmegy. Mondta, sajnálom, mindent megtettem, amit tudtam. Vannak specialistáim is, minden. Mondtam, Sam, ő biztosan nem megy el. Mondta, de igen, ő elmegy. És azt mondta, ne menj oda be, Bill. Azt mondtam, be kell, hogy menjek, Sam. És ő mondta, ne tedd azt, ne tedd, kérlek, ne. Mondtam, hagyj engem bemenni. Mondta, én veled megyek. Én mondtam, nem, de maradj itt kint. Én kívánok vele maradni az ő utolsó perceiben. Mondta, ő eszméletlen. Én beléptem a szobába, és az ápolónő ott ült, és sírt, mert ő és Hope iskolatársak voltak. És így oda néztem, és ő elkezdett sírni, felemelte a kezét, és kezdtem átmenni. És oda néztem, és megráztam őt. Ime itt volt, 54 kilóról lement körülbelül 27-re. És én ráztam őt. És ha 100 éves koromig élek, akkor sem fogom elfelejteni, hogy mi történt. Ő megfordult, és azok a nagy, szép szemek rám néztek. Mosolygott. Azt mondta, miért hívtál vissza, Billy? Mondtam, édes, épp most kaptam meg a fizetést. Dolgoznom kellett, mély adósságban voltunk, és több száz dolláros orvosi számla, és semmink nem volt, hogy fizessük. És nekem egyszerűen dolgoznom kellett. És naponta kétszer vagy háromszor meglátogattam őt, és minden este, és akkor, amikor abban az állapotban volt, mondtam, mit értettél az alatt, hogy visszahívtalak? Azt mondta, Bill, te prédikáltál arról, beszéltél arról, de nem is tudod elképzelni, hogy mi az. Mondtam, miről beszélsz? Azt mondta, a mennyről. Mondta, figyelj! Mondta, hazalettem kísérve néhány embertől, férfiak, vagy asszonyok, vagy valami, akik fehérbe voltak öltözve. És azt mondta, nyugalomban és békességben voltam. Mondta, szép nagy madarak szálltak fáról fára. Mondta, ne gondold, hogy magamon kívül vagyok. Mondta, Billy, elmondom neked a hibánkat. Mondta, ülj le. Nem ültem le, letérdeltem. Megfogtam a kezét. Azt mondta, tudod, hogy hol hibáztunk? És én mondtam, igen, szívecském, tudom. Mondta, soha nem lett volna szabad a mamára hallgatnunk. Azok az emberek rendben voltak. És azt mondta, tudom. Mondta, ígérd meg nekem azt, hogy el fogsz menni azokhoz az emberekhez. Mondta, mert ők igazak. És azt mondta, úgy neveld fel a gyermekeimet. És én, ő mondta, akarok neked valamit mondani. Mondta, én meghalok. De, mondta, ez én nem félek az elmeneteltől. Mondta, ez gyönyörű. Mondta, az egyetlen dolog, hogy nem szívesen hagylak el, Bill. És tudom, hogy neked fel kell nevelni ezt a két kis gyermeket. Azt mondta, ígér meg nekem, hogy nem maradsz egyedül. És nem engeded, hogy a gyermekek ide-oda hányódjanak. Az egy érzékeny dolog volt egy 21 éves anyának, és azt mondtam, ezt nem tudom megígérni, Hope. És azt mondta, kélek, ígérd meg nekem. Mondta, egy dolgot akarok neked mondani. Mondta, emlékszel arra a puskára? Én egyszerűen rajongok a puskákért. És ő azt mondta, azon a napon te meg akartad venni azt a puskát, és nem volt elég pénzed, hogy letedd a fizetséget. Mondtam, igen. Mondta, én megtakarítottam a pénzemet, 5 centeseimet, megpróbálni, hogy letegyem neked a fizetséget a puskáért. Mondta, most, amikor ennek vége lesz, és hazamész, nézz fel a kétszeres, vagy az összecsukhatós ágyon, a tetején lévő újság alatt, és ott megtalálod a pénzt. Mondta, ígérd meg nekem, hogy megveszed azt a puskát. Nem tudjátok, hogy mit éreztem, amikor megtaláltam azt a dollár 75 centet, 5 centesben. Ott feküdni. A puskát megvettem. És ő azt mondta, emlékszel arra az időre, amikor bementél a belvárosba, hogy vegyél nekem egy harisnyát, és mi Fort Wayne-ba akartunk menni? Mondtam, igen. Halászásból jöttem haza, és ő azt mondta, nekünk Fort Wayne-ba kellett mennünk, aznap este prédikálnom kellett. És ő azt mondta, tudod, én mondtam neked, hogy két különböző fajta van. Az egyiket Shefan-nak hívják, és mi a másik? Rayon? Így van ez? Rayon és Chiffon? Nos, akármelyik. A Chiffon volt a legjobb. Így van ez? És ő azt mondta, most vegyél nekem egy Chiffont, a legjobb típust. Ismeritek azt a dolgot, amelynek ott van a kicsi dolog a harisnya hátulján a tetején, és én semmit nem tudtam az asszonyok ruháiról, így én. És mentem lefelé az utcán ezt mondva, Chiffon, 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 megpróbálva emlékezetembe tartani. Chiffon, Chiffon, Chiffon. Valaki szólt, hello, Billy! És mondta, oh, hello, hello, Chiffon, 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 Chiffon. És elérkeztem a sarokhoz, ahol Chiffon úrral találkoztam. Azt mondta, hey, Billy, tudod, hogy most kapás van sügére oda át az utolsó pillér mellett? Azt mondtam, ez biztos, hogy úgy van. Igen. Amikor elhagytam őt, azt gondoltam most, mi volt az a dolog? Elfelejtettem. Így Thelma Ford, egy lány, akit ismertem, aki a 10 centes üzletben dolgozott, és tudtam, hogy ők ott női harisnyákat árultak, így átmentem, mondtam, szia, Thelma! És ő azt mondta, szia, Billy! Hogy vagy? Hogy van Hope? És azt mondtam, ragyogóan. Mondtam, Thelma, szeretnék Hope-nak egy pár zoknit vásárolni. Ő azt mondta, Hope nem akar zoknit. Mondta, de igen, asszonyom, biztos, hogy akar. Mondta, te harisnyára gondolsz. Ó, biztosan, mondtam. Az lesz az. Gondoltam, megmutattam a tudatlanságomat. És ő azt mondta, milyen fajtát akar? Gondoltam, mondtam, nektek milyen fajták vannak? Ő mondta, nekünk van Rayon. Nem tudtam a különbséget. Rayon, Chiffon, azok mind ugyanúgy hangzottak. Mondtam, ez az, amit én akarok. Ő mondta, válasz nekem abból egy párat, a legjobb típust. És ő, ez rosszul mondtam. Mi ez? Alakra szabott. Alakra szabott. És így azt mondtam, válasz ki nekem abból egy párat, és amikor elment, hogy az kiadja nekem, azok csupán 30 centbe kerültek. 20 vagy 30 centbe. Körülbelül fél áron. Hát mondtam, adjál nekem két párat belőle. Látjátok? És hazamentem, és azt mondtam, tudod, édes, ti asszonyok bejárjátok az egész várost, hogy alkalmi vételt találjatok. Tudjátok, hogy szeretünk hetvenkedni. És azt mondtam, de ime, nézz ide, én vásároltam két párat azon az áron, amelyen te egy párat vásárolsz. Látod? Mondtam, ez az én személyes képességem. Látjátok? Én mondtam, tudod, Thelma adta el nekem ezeket. Mondtam, lehet, hogy nekem ezeket féláron engedte. Ő azt mondta, Chiffont vettél? Azt mondtam, igen, asszonyom. Számomra mindegyik ugyanúgy hangzott, nem tudtam, hogy van-e különbség. És ő mondta nekem, Billy, különösnek találtam, hogy amikor Fort Wayne-ba ment, akkor neki egy másik pár harisnyát kellett vennie. Azt mondta, ezeket odaadom az édesanyádnak. Mondta, ez idősebb asszonyoknak való. Mondta, sajnálom, hogy ezt tettem. És azt mondtam, rendben van, édes. És ő azt mondta, nos, te ne így egyedül. És azt mondta, ő nem tudta, hogy mi fog történni egy pár órával azután. És én tartottam az ő drága kezeit, mialatt Isten angyalai elvitték őt. Hazamentem, nem tudtam, hogy mit tegyek, lefeküdtem ott aznap, és hallottam. Azt hiszem, hogy egy kisegér volt, ott volt bent egy öreg sütőben, ahol néhány papírt tartottunk. És én bezártam az ajtót a lábammal, és ott lógott annak hátulján az ő kimonója, és ő ott feküdt abban a hullaházban. És épp abban a pillanatban valaki szólt hozzám, mondta, Billy, és az Frank Broy testvér volt. Azt mondta, a kisbabát haldoklik. Mondtam, az én babám? Mondta, igen, Sharon Rose. Mondta, az orvos ott van fent most, és azt mondta, ő tüdővészes agyhártyagyulladást kapott, amit szoptatás által kapott előző anyjától. És mondta, haldoklik. Beültem az autóba, és felmentem oda, és ott volt az édes kis lélek, és elrohantak vele a kórházba. Kimentem, hogy beszéljek az orvossal. Sam odajött, és azt mondta, Billy, ne menjél be a szobába, gondolnod kell Billy Paulra. Mondta, haldoklik. Mondtam, doktor, én nekem látnom kell a gyerekemet. Azt mondta, nem, te nem mehetsz be. Mondta, agyhártya gyulladása van, Billy, és te azt elhurcolod Billy Paulhoz. És én vártam, amíg kijött. Nem bírtam elviselni, hogy lássam meghalni. És az ő édesanyja ott fekszik lent a temetkezési vállalkozónál. Mondom nektek, hogy a bűnös útja nehéz. És én mentem, besurrantam az ajtón, és amikor Sam és az ápoló nő kimentek, én lementem az alaksorba. Az egy kicsiny kis kórház. Ő egy elszigetelt helyen volt, és a legyek ott voltak az kis szemein. És nekik volt ott egy ki, amit mi egy szúnyoghálónak hívunk, illetve egy kis háló a szemei felett.
És ő kis görcsei voltak, kis párnás lábai fel és lemozogtak, és a kis kezei a görcstől. És ránéztem, és éppen akkora volt, hogy már bájos legyen. Körülbelül 8 hónapos volt. És az édesanyja beszokta őt ültetni oda a kis háromlábújába, tudjátok, az udvarra. Amikor én hazaérkeztem, és én dudáltam, és ő így tett, gu, 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 és felém nyúlt, tudjátok. És ott feküdt az én drágám haldokolva. Lenéztem rá, és azt mondtam, Sherry, megismered a papát? Megismered a papát, Sherry? És amikor oda nézett, annyira erősen szenvedett, hogy a szép kék szemei közül az egyik keresztbe fordult. A szívem majdnem kiszakadt belőlem. Letérdeltem, azt mondtam, Uram, mit tettem? Hát nem prédikáltam az evangéliumot az utca sarkokon? Megtettem mindent, amit tudtam? Ne rót fel azt ellenem. Én soha nem neveztem azokat az embereket szemétnek. Ő volt az, aki azokat az embereket szemétnek hívta. Mondta, sajnálom, hogy mindez megtörtént. Bocsáss meg! Ne vedd el a gyermekemet! És mi alatt imádkoztam, úgy nézett ki, mint egy fekete, mint egy lepedő, vagy mintha egy vászon jött volna le. Tudtam, hogy ő visszautasított engem. Nos, az volt az én életem legkeményebb és legalattomosabb ideje. Amikor felemelkedtem és ránéztem, és azt gondoltam, Sátán beletette az elmémbe. Nos, te úgy gondolod, hogy amilyen keményen te prédikáltál, és ahogyan te éltél, és most, amikor a te saját gyermekedről van szó, akkor ő visszautasít téged. És én azt mondtam, ez igaz. Ha ő nem tudja megmenteni a gyermekemet, akkor én nem tudok. Megálltam. Én egyszerűen nem tudtam, hogy mit tegyek. És azután ezt mondtam. Mondtam, Uram, te adtad őt nekem, és te vetted elő. Áldott legyen az Úr neve. Ha még engem is elveszel, én még mindig szeretni foglak téged. És rátettem a kezemet, azt mondtam, Isten áldjon meg szívecském. A papa fel akart téged nevelni. Egész szívemmel fel akartalak nevelni téged. És az Úr szeretetére nevelni. De az angyalok jönnek, érted, szívecském? A papa le fogja vinni a kis testedet, és a mama karjába fogja helyezni. Ő vele foglak téged eltemetni, és egy napon a papa találkozni fog veled. Csak te csak várjál ott fent a mamával. Amikor az édesanyja haldokolt, azt mondta, az utolsó szavai azt mondta, Bill, maradj a mezőn. Azt mondtam, Én azt mondtam, ha én a mezőn vagyok, amikor ő eljön, akkor fogom a gyermekeket, és találkozunk. Ha nem, akkor veletek leszek eltemetve, és te menj át a nagykapu jobb oldalához, és amikor látod mindannyiukat bejönni, akkor állj ott, és kezdjél el kiáltozni. Bill, 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 olyan hangosan, amennyire csak tudsz. Ott találkozni fogok vele. Megcsókoltam búcsúzóülőt, és ma a csata mezőn vagyok. Ez közel 20 évvel ezelőtt volt. Nekem találkám van a feleségemmel. Találkozni fogok vele, és vettem a kis gyermeket, amikor meghalt, és belehelyeztem az édesanyja karjába, és kivittük őket a temetőbe. És ott álltam, hogy meghallgassam Smith testvér, a metodista prédikátor, aki prédikálta a temetésen. Hammuból, hammuvá, és porból, porrá. És azt gondoltam, szívből szívbe, és ő elment. Nem sokkal azután fogtam a kis Billit egy reggelen. Ő csupán egy kicsi kis társ volt. Ő volt. Ez az oka, hogy ő ragaszkodik hozzám, és én ragaszkodom ő hozzá, mert nekem mind apának, mind mamának is kellett lennem hozzá. Fogtam a kis palackját, nem tudtuk megengedni magunknak, hogy éjszaka tüzeljünk, hogy az ő tejét melegen tartsuk, és én azt a hátam alá tettem, és így melegen tartottam testem hője által. Ragaszkodtunk egymáshoz, mint pajtások. És egy napon, amikor lemegyek a szintéről, át akarom nyújtani neki az igét, és ezt mondani, folytass tovább, Billy, maradj meg ennél. Néhány ember csodálkozik, hogy miért viszem magammal állandóan. Nem mondhatok le ő róla. Ő már meg is van házasodva, de még mindig emlékszem, hogy ő azt mondta nekem, maradj vele. És mi ragaszkodtunk egymáshoz, mint pajtások. Emlékszem, amint körbejártam a városon, a palackok hónom alatt. És ő elkezdett sírni. Egy éjszaka ő, mi kimentünk a hátsó udvarra, ahol éppen, amikor az édesanyja közel volt ahhoz, hogy őt megszülje, akkor fulladozott, és én csak egy lány volt, tudjátok, és én oda-vissza járkáltam az öreg tölgyfától és a hátsó udvarig. És ő sírt a mamája után, és nekem nem volt mama, akihez vigyem őt. És felvettem, és azt mondtam, ó, édes, mondtam. Ő azt mondta, papa, hol van a mama? Betetted őt a földbe? Mondtam, nem, édes, ő jól van, fent van a mennyben. És ő ott mondott valamit, amely engem majdnem megölt egy délutánon. Sírt, az késő este volt, és én felvettem őt a hátomra úgy, felvettem a vállamra, és elkezdtem simogatni így. És ő azt mondta, papa, kérlek, menj el mamáért, és hozd őt ide. És azt mondtam, édes, nem tudom idehozni mamát. Jézus, mondta, hát mondd meg Jézusnak, hogy küldje el nekem mamát, akarom őt. És azt mondtam, hát édes, én is, te el fogunk menni egyszer, hogy meglátogassuk őt. És ő megállt, azt mondta, papa, és én azt mondtam, igen. Mondta, láttam mamát, ott fent a felhőn. Isten, majdnem megölt engem. Azt gondoltam, Istenem, láttam a mamát ott fent a felhőn. Egyszerűen majdnem elájultam. Magamhoz öleltem a kis pajtást. Fent az ölömben úgy, és csak lehajtottam a fejemet. Bementem. Napok teltek el. Nem tudtam elfelejteni azt. Próbáltam dolgozni, de nem tudtam visszamenni haza. Az már többé nem egy otthon volt, és én maradni akartam. Nem volt semmi, csak az öreg szakadt bútor, de az valami olyan volt, amit én és ő együtt élveztünk. Az otthon volt. Emlékszem, hogy egy napon megpróbáltam dolgozni a közszolgálatnál. Felmásztam, hogy megjavítsak egy régi, másodlagos szekundár álomkör, amely lelógott nagyon korán reggel volt, és én felmásztam erre a keresztre. És én nem tudtam lemondani a gyermekemről. El tudtam viselni a feleségem távozását, de a babáit azt nem. Ő olyan piciny volt. És én ott voltam fent, és énekeltem. Messze fent, egy hegyen. Át egy régi kereszt. És a primer szál lefutott a transformátorhoz, és kiment a, tudjátok, szekunderba. És én ott lógtam azon, és történetesen odanéztem, és a nap mögöttem jött fel. És ott kinyújtottam a kezeimet, és ott volt a keresztnek a jele a domboldalon. Azt gondoltam, igen, az én bűneim voltak, amelyek őt oda tették. Azt mondtam, Sharon édes, a papa annyira akar látni téged. Édes, hogy mennyire szeretnélek téged újra karjaimban tartani, te édes kicsi. Magamon kívül kerültem. Hetek múltak el. Lehúztam a gumikesztyümet. 2300 volt ott közvetlen az oldalomnál. Lehúztam a gumikesztyümet. Mondtam, Istenem, én nem szívesen teszem ezt. Én egy gyáva vagyok. De Sherry, a papa látni fog téged és mamát egy pár perc múlva. Elkezdtem lehúzni a kesztyümet, hogy rátegyem a kezemet a 2300 voltra, azt széttörni. Nos, benned még vér sem maradt volna. És így én elkezdtem lehúzni a kesztyűt, és valami történt. Amikor magamhoz tértem, ott ültem a földön, kezeim így felemelve az arcomhoz, és sírtam. Az Isten kegyelme volt. Másképp én nem tartottam volna így gyógyító szolgálatot, ebben biztos vagyok. Ő volt az, aki megvédte az ő ajándékát, nem engem. Elindultam haza, befejeztem, eltettem a szerszámaimat, és visszamentem ezt mondva, haza fogok menni. Elindultam a ház körül, és bevittem a postát a házba. Valahogy hideg volt, és bementem. Nekünk egy kis szobánk volt, én ott aludtam egy kis tábori ágyon, és a fagy közeledett, és az a régi kályhánk volt. Vettem a postát, és belenéztem, és az első dolog, amely ott volt, az ő kis karácsonyi megtakarítása, 80 cent, Sharon Rose Branham kisasszony. Íme ott volt újra minden előről. Én vadőr voltam. Oda nyúltam, és magamhoz vettem a puskámat, pisztolyomat a tokból. Azt mondtam, Uram, én nem tudok tovább menni, én meghalok, én annyira gyötrődök. Visszahúztam a kakast a puskán, fejemhez tettem, ott térdeltem a tábori ágyon a sötét szobában. Mondtam, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. És ahogy megpróbáltam, én megnyomtam a ravaszt olyan erősen, ahogy tudtam. Ezt mondtam, a földön, amiképpen a mennyben, add meg nékünk a mindennapi kenyerünket. És nem sült el. És azt gondoltam, ó, Istenem, te csupán darabokra tépsz engem. Mit tettem én? Még meghalni sem engedsz engem. És ledobtam a puskát, és akkor elsült, és átlőtt a szobán. Azt mondtam, Istenem, miért nem halhatok meg, és kerülhetnék ki ebből? Egyszerűen nem tudok tovább menni. Kell, hogy tegyél valamit velem. És leestem, és elkezdtem sírni az én kicsi öreg, koszos hálóhelyemen. El kellett, hogy aludjak. Nem tudom, hogy vajon elaludtam, vagy mi történt. Mindig vágyakoztam nyugatra, mindig akartam egy olyan kalapot. Apám lovakot tört be fiatal napjaiban, és én mindig akartam egy olyan kalapot. És Demos Sekerian testvér vett nekem egyet tegnap. Ez az első ilyen, amely nekem volt, valaha volt, egy olyan nyugati fajta kalap. És gondoltam, hogy le fogok menni a prairie-n keresztül, énekelve az éneket. A szekér egyik kerek el van törve, a farmon egy tábla eladó. És amint tovább mentem, észrevettem egy öreg, letakart szekeret, mint egy régi préris sátorszekér, és a kerék el volt törve. Persze az az én összetört családomat ábrázolta. És amint közeledtem, oda néztem, és ott volt egy igazán szép, fiatal lány, körülbelül 20 éves, szőke, leomló haj és kék szemek, fehérbe öltözve. Oda néztem rá, és azt mondtam, jó napot kívánok, tovább mentem. Ő azt mondta, hello, papa. És visszafordultam, mondtam, papa? Hát, mondtam, hogyan tudja a kisasszony, hogyan lehetnék az ön papája, amikor annyi időse, mint én? Ő mondta, papa, de csupán nem tudod, hogy hol vagy. És azt mondtam, hogy érti ezt? Ő mondta, ez a menny. Mondta, a földön én a te kicsi serunod voltam. Hát, mondtam, ide is te csak egy kicsiny baba voltál. Mondta, papa, a kisbabák itt nem kisbabák. Ők halhatatlanok. Soha nem öregednek meg, és soha nem nőnek. És mondtam, nos, Sharon, édes, te egy szép fiatal asszony vagy. Mondta, a mama vár rád. És mondtam, hol? Mondta, fent az új otthonotokban. És mondtam, új otthon? A Branhamok vándorlók, nekik nincsenek otthonai, ők csak. És azt mondtam, hát nekem soha nem volt otthonom, édes. Azt mondta, de neked van itt fent egy papa. Én nem akarok egy gyermek lenni. De ez számomra olyan valóságos, hogy elkezdtem erre gondolni. Minden újra visszajön. Azt mondta, neked van itt egy papa. Tudom, hogy van nekem oda át egy, és egy napon oda megyek. Azt mondta, hol van Billy Paul, a bátyám? És azt mondtam, hát ott hagytam őt Roy asszonynál, csak egy pár perccel ezelőtt, mondta, mama látni akar téged. És megfordultam, és oda néztem, és ott nagy palóták álltak, és Isten dicsősége körülöttük volt, és hallottam egy angyali kórust énekelni. Az én otthonom, édes otthonom, elindultam fel egy hosszú lépcsőn, olyan gyorsan futva, amennyire tudtam, és amikor odaértem az ajtóhoz, ő ott állt. Egy fehér ruha volt rajta, a fekete hosszú haja, betakarva a hátát. Kinyújtotta a karjai, ahogy ő mindig tette, amikor én fáradtan hazaérkeztem a munkából, vagy valami. Megragadtam a kezeit, és azt mondtam, édes, láttam ott lent Sharont. Mondtam, szép lányá lett, ugye? Ő azt mondta, igen, Bill. Mondta, Bill, karjaival átölelt, és azt mondta, csak a vállaim köré elkezdett simogatni, és azt mondta, fejezd be az aggódást, értem is Sharonért. Mondtam, édes, én nem tehetek róla. Azt mondta, most Sharonnak és nekem jobb dolgunk van, mint neked. És azt mondta, ne aggódj felőlünk többé, megígéred ezt nekem? És azt mondtam, Hope, mondtam, olyan magányos voltam nélküled, és Sharon nélkül, és Billy állandóan sír, értete? Mondtam, nem tudom, hogy mit csináljak vele. És azt mondta, minden rendben lesz, Bill. Mondta, csak ígér meg nekem, hogy többé nem aggódsz. És azt mondta, leülnél? És körbenéztem, és ott volt egy nagy fotel. És emlékszem, hogy próbáltam vásárolni egy fotelt. Most zárásként. Próbáltam vásárolni egyszer egy fotel. Nekünk csak olyan régi közönséges faaljú székeink voltak a reggelihez. Nekünk azokat kellett használnunk, az egyedüli székek, amelyek nekünk voltak. És mi vehettünk egy olyan széket, amelynek le tudod engedni a hátulját, mint egy... Én elfelejtettem, hogy milyen fajta pihenő karosszék, és az 17 dollárba került. És kifizethettél 3 dollárt, és hetente egy dollár. És mi vettünk egyet, és amikor bejöttem, egész nap dolgoztam, és prédikáltam éjfélig az utcákon, és ahol csak prédikálhattam, és egy napon lemaradtam a fizetéssel, nem tudtuk megtenni, és nap után eltelt, És végül egy napon eljöttek, és elvitték a fotelemet. Aznap este soha nem fogom elfelejteni, hogy ő sütött nekem egy cseresznyetortát. Szegény kis lélek. Ő tudta, hogy én csalódott leszek. És a vacsora után azt mondtam, miért vagy olyan jókedvű ma este, édes? És azt mondta, mondjuk azért, mert átküldtem a fiúkat a szomszédba, hogy ássanak neked néhány halászférget. Nem gondolod, hogy le kellene mennünk a folyóhoz halászni egy kicsit? És azt mondtam, igen, de... És ő elkezdett sírni. Tudtam, hogy valami nincs rendben. Volt egy elképzelésem, mert ők már küldtek nekem egy értesítést, hogy el fogják azt vinni. És mi nem tudtuk a heti $1 kifizetni. Nem tudtuk. Nem. Nem tudtuk megtenni. Karjaival átkarolt, és én oda mentem az ajtóhoz, és a szék nem volt ott. Ott fent ő azt mondta nekem, így szólt, emlékszel arra a fotelra, Bill? És mondtam, igen, édes, emlékszem. Mondta, ez az, amire gondoltál, ugye? Igen. Mondta, hát ezt már nem fogják elvenni. Ez már ki van fizetve. Mondta, ülj le csak egy percre, szeretnék veled beszélni. És azt mondtam, édes, én ezt nem értem. És ő azt mondta, ígérd meg nekem, Billy, ígérd meg nekem, hogy többé nem fogsz aggódni. Te most vissza fogsz menni. És mondta, ígérd meg nekem, hogy nem fogsz aggódni. És mondtam, azt nem tudom megtenni, ho. És épp akkor magamhoz tértem, a szobámban sötét volt. Körbenéztem, és éreztem magam körül az ő karját. Azt mondtam, ho, itt vagy a szobában? Elkezdett simogatni engem. Azt mondta, meg fogod ezt nekem ígérni, Bill? Ígér meg nekem, hogy nem fogsz aggódni többé? Mondtam, megígérem neked. És amikor azután kétszer vagy háromszor megsimogatott engem, és aztán elment. Felugrottam, és felkapcsoltam a villany. Mindenhol megnéztem, de elment. De ő egyszerűen kiment a szobából. Ő nem halt meg. Ő még él. Ő egy keresztény volt. Billy és én nem olyan régen kimentünk ide a sírhoz. Vittünk kis virágokat az édesanyjának és a húgának. Egy húsvét reggelén, és megálltunk. És a kis pajtás elkezdett sírni. Azt mondta, papa, az én mamám ott van lent. Azt mondtam, nem édes, nem, ő nem ott van lent. A húgod nincs ott lent. Nekünk itt van egy betakart sír, de messze a tengeren túl van ott egy nyitott sír, ahol Jézus feltámad. És egy napon ő el fog jönni, és elhozza magával a húgodat és a mamát. Én ma a csatamezőn vagyok, barátaim. Én egyszerűen nem tudok többet mondani. Én... Isten áldjon meg benneteket. Hajtsuk meg a fejünket egy percre.
Oh, Lord.
Ó, Uram, sokszor, Uram, biztos vagyok benne, hogy az emberek nem értenek, amikor azt gondolják, hogy ezek a dolgok könnyen jönnek. Eljön egy nap, amikor Jézus el fog jönni, és mindezek a fájdalmak el lesznek törölve. Imádkozom, mennyei Atyám, hogy segíts nekünk, hogy fel legyünk készülve. És az utolsó ígéret, amikor én megcsókoltam őt az arcán azon a reggelen, hogy találkozni fogok vele a ma napon, hiszem, hogy ő ott fog állni az oszlopnál, az én nevemet kiáltva. Én azóta hűséges maradtam az ígérethez, Uram. Körbe a világon, mindenfajta helyen megpróbáltam az evangéliumot vinni, megöregedve most, és megfáradtam. Én meg vagyok viselve. Egy napon be fogom zárni ezt a Bibliát az utolsó alkalommal. Istenem, tarts meg hűségesen az ígéredhez. Tarts meg körülöttem a te irgalmadot, Uram. Ne engedj ennek az életnek a dolgaira tekinteni, hanem hogy éljek az ezen túl lévő dolgokért. Segíts nekem, hogy becsületes legyek. Nem kérek egy könnyű virágágyat. Nem, Uram, amikor az én Krisztusom meghaltott szenvedések alatt, és mind a többiek is úgy haltak meg, nem kérek semmilyen könnyű dolgot. Csak hadd legyek becsületes, Uram. Hűséges. Hadd szeressenek az emberek úgy, hogy én őket te hozzád tudjam vezetni. És egy napon, amikor mindennek vége, és mi összegyűlünk az örökzöld fák alatt, én szeretném megfogni az ő kezét, és oda vezetni őt, hogy megmutassam nekik az Angelus templom népét, és az összes többi. Ez egy pompás idő lesz akkor. Imádkozom, hogy a te írgalmad nyugodjon meg mindnyájunkan itt, és azok, akik itt vannak, Uram, talán még nem ismernek téged, és talán vannak nekik néhány kis szereteik oda át a tengeren túl. Ha ők még soha nem töltötték be ígéreteiket, akkor tegyék meg azt most, Uram. Mi alatt a fejünk meg van hajtva, kíváncsi vagyok, hogy ebben a nagy, hatalmas auditoriumban ma délután hányan mondják közületek, Branham testvér, én is szeretnék találkozni a szeretteimmel. Én nekem vannak szeretteim oda át a folyón túl. Talán tettetek egy ígéretet, hogy találkozni fogtok velük. Talán amikor mondtad édesanyádnak, hogy viszontlátásra, ott fent a sírnál azon a napon. Talán amikor a kis hugodnak viszontlátást mondtál, vagy a papádnak, vagy valakinek a sírnál, megígérted, hogy találkozni fogsz velük, és te még nem végezted el a te elkészületedet. Nem gondoljátok, hogy ez most a megfelelő idő erre? Bocsássátok meg a letöltségemet. De nekem, nem is gondolod, barátom. Nem tudod, hogy micsoda áldozat. Ez alig egy kis rész, alig az élettörténetemből. Hányan szeretnétek most felemelni a kezeteket és idejönni imáért, mondva, szeretnék találkozni szeretteimmel. Álljatok fel a hallgatóságból és gyertek le ide. Megtennétek azt? Ha valaki még soha nem tette meg azt az előkészületet, Isten áldjon meg, Uram. Látok egy koros színes bőrű ember kijönni. Mások is jönnek. Mozogjatok, ti ott fent az erkélyen, csak gyertek ki a lejárókra. Vagy álljatok fel, éppen most, ti, akik akarjátok, hogy megemlékezzünk rólatok az ima szavában. Ez az. Álljatok fel most a lábatokra. Ez jó. Álljatok fel mindenhol, ti, akik azt mondanátok, nekem van egy apám oda át, van egy anyám, van egy szerettem oda át, oda akarok menni, hogy lássam őket. Találkozni akarok velük békében. Legyetek szívesek, álljatok fel. Csak álljatok fel a lábaitokra, mindenhol a hallgatóságban. Álljatok fel és mondjátok, én el akarom fogadni. Isten áldjon meg, hölgyem. Isten áldjon meg ott hátul. Isten áldjon meg téged ott fent. Az Úr áldjon meg téged itt túl. Jól van. Fent az erkélyen. Az Úr áldjon meg benneteket. Teljesen körbe mindenhol, álljatok fel most, hogy imádkozzunk. Mi alatt a Szent Szellem itt van, és mozog a mi szívünk felett, hogy megtörje. Tudjátok, amire a gyülekezetnek ma szüksége van, az egy megtörés. Le kell, hogy menjünk a fazekas házához. Ami merev, házilag készített teológiánk néha nem működik olyan jól. Amire nekünk szükségünk van, az egy régi módi megtörés, bűnbánat a szívünkben. Termékenyé kell válnunk Isten felé. Ez mindenki most, akik készek felállni, hajtsuk meg akkor a fejünket imára. Ó, Uram, aki Jézust visszahoztad a halálból, hogy mindannyiunkat megigazítson hit által, hogy hisszünk. Imádkozom, Uram, hogy ezek, akik most felálltak, fogadjanak el téged, imádkozom, hogy kapjanak bocsánatot. És ó, Uram, imádkozom, hogy ők fogadjanak el téged, mint az ő megváltójukat. És királyukat, és szerelmesüket, és van nekik talán egy mama, vagy egy papa, vagy valaki a tengeren túl. Egy dolog biztos, hogy nekik van egy megváltójuk. Legyenek nekik bűneik megbocsájtva, és az ő összes gonoszságaik legyenek kitörölve, hogy az ő lelkük legyen megmosva a bárány vérében. És éljenek békében ezután, és egy dicsőséges napon, amikor mindennek vége, gyűjjünk össze a te házadnál, és legyünk ott, mint feltörhetetlen családok, akik találkozunk a mi szeretteinkkel, akik a másik oldalon várnak. Ezt mi őket átadjuk neked, hogy te tartsd meg őket tökéletes békességben, akiknek a szíve nála marad. add meg, Uram, amint mi átadjuk őket neked, a te fiadnak, az Úr Jézusnak nevében. Amen. Isten áldjon benneteket. Biztos vagyok benne, hogy a lelkészek látják, hogy hol álltok, és ott lesznek nálatok egy pár perc múlva. És most azokhoz, akik ima jegyet fognak kapni, Billy, hol van Jean és Leo? Ott vannak hátul? Itt vannak, hogy kiadják egy pár perc múlva az ima jegyeket. A testvér imában el fogja bocsájtani a hallgatóságot, és az ima jegyek ki lesznek adva. Rövidesen vissza fogunk jönni, hogy imádkozzunk a betegekért. Rendben van, testvér.